Országjáró a Kossuth Rádióban.
Pontosan 14 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Hódmezővásárhelyről jelentkezik ma az Országjáró magazin felelős szerkesztő kollégámmal, Domokos Istvánnal. Egészen 17 óráig keressük a Vásárhelyi Ízök Fesztivál helyszínén a hódmezővásárhelyi kincseket, értékeket és érdekes egyéniségeket. Lesz itt muzsika, lesz itt egy kásaerdő lakó, különleges manó és sokféle fiatal megközelítés ebben a dinamikus városban. Úgyhogy tartsanak az Országjáróval egészen 17 óráig. A hírek után kezdünk.
Gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Az ír miniszterelnökkel tárgyalt az amerikai elnök. Napos, felhős idő várható, elszórt záporokkal. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Szlotta Judit. Még idén 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. A fejlesztések részeként több mint 180 új férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális otthonban javítják a körülményeket. Emellett új krízisellátás jön létre olyan gyerekek számára, akik rendszeresen megszöknek, illetve súlyos pszichés és magatartás problémákkal küzdenek. Magyar Péter beszélt arról is, hogy bentlakásos intézményt létesítenek a szerhasználó gyerekek rehabilitációjára. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köccsei találkozó napjára. Krónikus szakember hiány a gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze a teljes rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia közölte, hogy jelenleg átlagosan 20%-os, de vannak helyek, ahol 50-60%-os a szakember hiány. Sokan elhagyták két éve a pályát a kifogástalan életvitelvizsgálat hatására. Ukrán drónok rongáltak meg több ipari létesítményt Dél-Oroszországban, Szamara térségében. A károk felmérése még tart. Becsapódásokat jelentettek a rosztovi körzetből is. A légvédelem több mint 200 drónt semmisített meg. Közben az oroszok is folytatták támadásaikat ukrajnai célpontok ellen. Legkevesebb 3 ember meghalt, 28-an megsebesültek. Odessa megyében 2 teherhajóra és több lakóépületre mértek légi csapást. Zaporizsia megyében és Dnyipróban pedig kohászati, acélcső és vasúti síngyártó üzemet ért találat. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország egyesülésének, ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután az ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb meg fog történni. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hovatartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Néhány héttel ezelőtt Andy Burnham, brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden népszavazás Észak-Írország kiválásáról az Egyesült Királyságból. Tűzütött ki Chilében egy bentlakásos idős otthonban. Az épületben tartózkodó 26 emberből 10-et sikerült kimenekíteni, a többiek életüket vesztették. A tragédia okát vizsgálják. Délután az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, keleten marad felhősebb az ég. Eső, zápor csupán az északi tájakon fordulhat elő. Holnap a magasabb időszakot követően délután megnövekszik a felhőzet, kisebb eső, zápor lehet. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fok várható.
Műsorajánló.
Kiemelés tőlünk. Egy műsor a véget nem érő múltról.
Százesztendővel Klebersberg Kunó közművelődést, közoktatást átalakító 1926-os törvénycsomagja után milyen a közművelődés helyzete a 21. századi Magyarországon? Miről tanúskodnak ezügyben az úgynevezett konszolidált Kádár korszak kezdete 1963-65 óta, valamint az 1989-90-es rendszer átalakulás óta eltelt időszak tendenciái, viszonyai? A 21. század elején létezik-e modern közművelődés Magyarországon?
Kiemelés tőlünk. Vasárnap reggel 6 órától a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Mezővásárhelyről, a 14. Vásárhelyi Ízök Fesztivál helyszínéről száll a muzsika. Innen jelentkezik ma az Országjáró magazin egészen 17 óráig. Keressük Hódmezővásár kincseit, értékeit és érdekes egyéniségeit. Domokos István felelőszerkesztő kollégámmal ma is számítunk figyelmükre, tehát egészen 17 óra. És miközben én ezt mondom, a közben Vágó János vezetésével a Péceli Attila Alapfokú Művészeti Iskola és a Hódmezővásárhelyi Fúvós Zenekar csapatából verbuválódott kamara verzió abba hagyta a muzsikálást. Ez egy kellemes nyitány volt itt az Országjáró elején. Vágó Jánoshoz lépek. Hát itt azért már izgulnak, mert nem csak Országjáró van Hódmezővásárhelyen, hanem fesztivál is van, meg fúvós zenekari találkozó nem sokára. Mikor is kezdenek, János?
Így van, 17 órakor Hódmezővásárhelyen a Művelődési Központ előtti sétáló utcában lesz egy fúvószenekari találkozó, a Csorvási Mazsoret csoport és fúvószenekar közleműködésével, valamint a Békési Ifjúsági Fúvószenekar és a Hódmezővásárhelyi Fúvószenekar közleműködésével.
Annyira jó ezt hallani, mert az országjárás során nagyon sok fúvószenekarra találkoztunk, többek között az említett békésiekkel is és csorvásiakkal is, úgyhogy szeretettel üdvözöljük innen őket is. Mi van ilyen fúvószenekari találkozó során, egy kis konkurencia harc, vagy örülnek egymásnak, és van, amikor akár közösen is muzsikálnak?
Hát egy picike kis konkurencia harc biztos, hogy azért benne van. Hát mégis csak fúvószenekarokról van szó, akik azért belevaló fiúk, lányok. De egyébként az együttlét, az összejövetel, és az, hogy halljuk egymást, hogy ki mit játszik, milyen darabokat játszik, egymástól kérünk esetleg kottákat, de igazából az együttlét, az, hogy együtt vagyunk, és a fúvósok, főként a részfúvósok egy nagyon, nagyon összetartó társaság, és szeretünk egymással találkozni, együtt játszani.
Említettem, hogy most egy kamara verzióban szólalt meg a fúvós zenekar képviselete, de hogyha minden fúvós itt van, ha az egész zenekar együtt van, akkor hányan vannak a színpadon, vagy akár egy ilyen menet zenélés alkalmával?
A teljes létszám az újévi koncert alkalmával van ott mindig. 55-en, 56-an szoktunk lenni ezeken az újévi koncerteken, és a ilyen találkozókor pedig 40-45-en körülbelül.
És milyen régóta muzsikálnak együtt? Egy kicsit meséljen a zenekar múltjáról.
Hát a zenekar elődjét 1953-ban alapították, egészen 1976-ig működött. 1978-ban alakult újjá a fúvószenekar, és Hát én már nagyon régóta vezetem, 1995 óta vezetem a Fúvós zenekart.
Nagyon jó azt látni, hogy a Fúvós zenekar tagjai között sok-sok fiatal van, mert elég jónak kell már lenni ahhoz, hogy a zenekarba bele tudjak simulni, de nem biztos, hogy én szeretek előállni, és akkor így a zenekar jól megvéd a közönség szemétől, illetve hát, hogyha hibázok, akkor lehet, hogy el is fedi a zene a többi társ, zenekari társa hibámat. Szóval, hogy a fiatalok is könnyebben belépnek a Fúvós zenekarba, én azt látom.
Igen, pláne, hogy az iskolának van egy utánpótlás zenekara is, ez az ifjúsági fúvózenekar, és a tanulóink ott kezdik el a zenekarban való játéknak az alapjait megtanulni, és mikor már középiskolások, vagy esetleg már nem járnak a zeneiskolába, akkor kerülnek ebbe a nagyobb koncertfúvózenekarba. Tehát őnekik is van előilletük, és akivel egyszer megszerettetjük ezt, az ott is marad.
Biztos vagyok benne, ez egy jó hangulatú társaság, úgyhogy a folytatásban is akkor fújják együtt a hangszereket itt Hódmezővásárhelyen, és hát 17 órától akkor fúvós zenekari találkozó. Nagyon szépen köszönjük a Hódmezővásárhelyi fúvós zenekar vezetőjének, Vágó Jánosnak, hogy azért az országjáróra is figyeltek, és egy ilyen szép derűs nyitányt adtak ma a Hódmezővásárhelyi műsorunknak.
Országjáró. Történetek közelről.
A folytatásban megismerkedünk Hódmezővásárhely helyi történetével. Ebben lesz segítségünkre Fejes Péter, a Helyi Nyugdíjas Szövetség alelnöke, meg hát egy lokálpatriót emberről van szó. Szép jó napot kívánok! Szóval hol kezdjük a történelmet itt, ha meg akarjuk írni Hódmezővásárhelyről, hogy mindenkinek mondjunk is valamit?
Hát talán nem 6000 évvel ezelőttről, de mégis a város nevével talán azzal kéne kezdeni, hogy is lett Hódmezővásárhely? Háromféle variáció volt, vagy háromféle elképzelés volt a város nevéről. Volt itt egy hód, az állat, ugye az egyik az nagyon logikus lett volna, a másik a tó, ami körbevett a várost, ez egy hold alakú, félhold alakú tó volt ez, és végül is aztán Szeremlei Sámuel győzött azzal a gondolatával, hogy talán mégis a 12.-13. században itt élt Haud nemzetség volt, aki mégis talán a város nevét adta, és végül ebbe maradtak, hogy igen, talán mégis innen kezdhetjük számítani Vásárhely történetét. Természetesen mezőváros, vásárairól volt híres, vásártér volt. Nem akarok nagyon előre szaladni a történetbe, de például annyira híres vásárhelyi vásárok voltak, hogy mikor építettek itt a város központjába egy sportcsarnokot, akkor találtak egy régi kikötőt, ahol a 17.-18. században még olyan vízi világ volt a környéken, hogy Hódmezővásárhelyről Gyulára el lehetett deregjén jutni, úgyhogy a vásárhelyi kofák a gyulai piacra jártak a vízi világon keresztül, olyan hatalmas. Ez a vízi világ már azóta ez megszűnt. Nagyon érdemes ezt talán beszélni, hogy milyen nyelvjárás van. Hódmezővásárhelyi jellegzetessége, ez az őző nyelvjárás, ami talán jellemző még Szegedre, a környezetünkbe, és nagyon érdekes, kicsit távolabb, Kecskeméten van még ilyen nagyon hasonló, erős, a mai napig megmaradó őző nyelvjárás.
És ha nézzük a város szerkezetét, épületeit, hangulatát, akkor itt mindenféle arculatát megismerhetjük az építkezésnek. Van itt azért modern kori természetesen, de a múltból nagypolgári házak, sőt a városháza épülete hát nagyon patinás.
Igen, hát valóban úgy van, hogy a város központjában a nagy gazdák laktak, ugyanis Vásárhely arról volt híres, hogy a városnak a fele körülbelül a külterületen lakott. Óriási volt a vásárhelyi határ, egész Orosházáig tartott. Jelenleg is Magyarország második legnagyobb területű városa. Nem akarok butaságot, de 480 négyzetkilométer, azt hiszem, a város teljes területe. Ehhez a 42 ezer lakóshoz, ami valamikor lényegesen sokkal több volt a 20-as években, a 1920-as években még 60 ezer körül volt a város lakosság, és az ország negyedik, ötödik legnagyobb városa volt Vásárhely. De ez azt jelenti, hogy a határ volt óriási, és rengetegen laktak a határba, és a nagy gazdák mind a város központjába építettek hatalmas nagy házakat, nagy gazdaházakat.
Nagy bejáratokkal, ahogy nézem.
Nagy bejáratok voltak, hogy a szénásszekér még beférjen, mert két lak életet éltek. Nyáron kint éltek a határba, a tanyákon, ősszel-télen beköltöztek a városba, nagy házaikba. És ez a város szerkezet, ez megmaradta, az utcák nagy része a város központja felé, ezekből a nagyházakból állt, nagy kopóbejárásokkal. Nagyon szép, nagyon kedves, hangulatos.
És ahogy nézem ezt a várost, van egyfajta dinamikája mai szóval, illetve frissessége, lendülete.
Igen, nagyon örülök neki, hogy ezt mondod, hogy mondja, ugyanis valóban ez a város az 50-es, 60-as években egy zenélő város volt. Minden étterembe, presszóba, mind élő zene volt, folyamatosan. Aztán ez a 90-es évek felé, ez szépen elhalványult, eltűnt. És most újra azt látom, hogy újra zenélőudvarok vannak, újra fölélénkült a város, rengeteg rendezvény van, borfesztivál, sörfesztivál, ízök fesztiválja, ahol most vagyunk. Tehát megpezsült a város élete, és ezt egy lokálpatrióta igazán nagyon-nagyon szívesen veszi, nagyon örülök neki, hogy valóban ez van. Tele vagyunk újra fesztivállal, rendezvénnyel. A várost át meg átszövik az olvasókörök. Ez például egy nagyon különleges, nem hiszem, hogy olyan sok város van, ahol jelenleg is olyan 8-10 igazi élő olvasókör van még, ami a város teljes szeletét átöleli. Még egy nagyon különleges dologról, hagyd mondjak még két szót, a kőfalról.
De ezt a kőfalat mondja el, hogy mondjuk őző nyelvjárással, hogy a hallgatók is érezzék.
Ha nagyon akarja, akkor mondok ilyen rigmusokat. Például a 20-as, 30-as években Vásárhelyen a moziba volt egy reklám. Hát mondjuk nem nagyon illik ide, de azért mégis elmondom, mert ez ritka érdekes. Minden ember, aki okos, tudja, hun van kundom okos. Nékem is van annyi eszöm, hogy a tűzifámat onnan veszem, mög a fűrészport is. Na, ennek mondjuk sok köze nincs a kőfalhoz, de az őző nyelvjáráshoz van. A kőfal az úgy alakult ki, hogy a szegedi nagy árvíz után a városban azért volt egy kis riadalom. A Tisza nagyon közel volt, a Hódtó még nagyon élő volt, és akkor elhatározta a város, hogy egy kőfallal védi meg a városnak ezt a belső részét. És ez 2 év alatt 3 kilométer hosszan a város közepén végig nyúlt egy hatalmas nagy kőfal, egy 4 méter magas árvízvédelmi földtöltés, ami kővel volt kerítve. És ez a különlegesség ennek a városnak.
Nagyon szépen köszönjük. Kőfalra nincs szükség, mert ugye a vásárhelyek, befogadó emberek, mindenkit szívesen látnak, vendégszerető emberek. Köszönjük szépen Fejes Péternek, hogy itt volt, és hát beavatott bennünket Vásárhelyi titkába, no meg egy kicsit őzőnyelvjárással is beszélt a hallgatóknak. Köszönjük.
Én is köszönöm.
Országjáró.
Kiderült, hogy nagyon sokféle fesztivál van Hódmezővásárhelyen, és a mi helyszínünk is a Vásárhelyi Ízök Fesztiválja, itt a Kossuth téren, a főtéren egyébként egy gyönyörű tér, nagyon kellemes árnyékot adó fák alatt vannak a főző csapatok, illetve az egyéb civil szervezetek, amelyek megmutatják magukat, és ide érkezett meg hozzánk Csáki Zsolt, az egyik alapítója ennek a fesztiválnak, illetve dr. Mucsi Imre, a Vásárhelyi Ízök Fesztivál zsűri tagja. Mindjárt beszélünk az ételekről, de egy kicsit akkor a történelem könyvet lapozzuk fel, Zsolt. Akkor 14. alkalom, ez azt jelenti, hogy minden évben sikerült fesztivált rendezni az elmúlt jó 10 évben?
Hát, több mint 15 évvel ezelőtt találtuk ki, hogy legyen egy olyan fesztivál, amely nem csak egy ételről szól, mint más városokban, hanem a teljesen felöleli Hódmezővásárhely teljes gasztronómiai palettáját, és ezt megcsináltuk az első évben, aztán egy év kimaradt, és ezért 15 évvel ezelőtt kezdtük, de a 14. alkalommal töretlenül és sikeresen minden évben megrendezzük a fesztivált.
Nagyon fontos, hogy helyi ízök, tehát direkt hangsúlyozom is, és a nagyon jól hangzik maga a fesztivál elnevezésében is az őző nyelvjárás, ugye hozzák és tartják és büszkélkednek velük, tehát helyi ízöket keresnek. Milyen ízök vannak itt helyben, Vásárhelyen?
A hagyományos paraszti ízök kerülnek előtérbe. Ez volt az első célja az egész rendezvénynek, hogy megkeressük azokat a régi, elmúlt és talán kevésbé ismert ételeket, mint például a táskalevest vagy a sóhantott levestésztát, ahogy ezek az ételek előtérbe kerüljenek és megmutassuk a mai főzőknek. A később években ez már átalakult, hiszen a kor is változik, egyre többször kerülni be új ételek, új ízvilágok az embereknek a gondolkodásába, járják a világot, hallgatnak, internetreznek minden, és megváltoztak a főzési szokások. Ezért kibővítettük a ízök fesztiválját, nem csak a vásárhelyi ízökre, hanem a vásárhelyi ízök fesztiváljára, tehát hogy más ízöket is beengedünk, amit vásárhelyi módon főznek meg. És az utóbbi évben pedig előtérbe került az emlékek, az ízemlékek, ízélmények, amely ugye ez egy fontos következő csapás lesz a fesztivál életében, hogy ne csak megfőzzük az ételeket, hanem tudjuk, hogy az honnan jött, miért főzzük, kitől tanultuk, és ezek az emlékek megmaradjanak. Az utóbbi években egyébként több ilyen témájú szakácskönyvet is kiadtunk, sajnos a főszerkesztő barátunk Benkő László már nem lehet közöttünk, de emlékezünk rá, és folytatjuk az ő hagyatékát is.
Biztos vagyok benne, hogy Mucsi Imre nagyon sokféle ételt, nagyon sokféle helyi ízt kóstolt, és az elmúlt években, évtizedben. Na de volt-e olyan, ami az ön szívének nagyon kedves, mert mondjuk a gyerekkorát hozta vissza, esetleg édesanyja főztjét hozta vissza?
Ebben a vonatkozásban szerencsés ember vagyok, mert valóban nagyon sok ízt érzek, és a vásári ízöket, amit őseink is már ránk hagytak, ezeket kedvelem, és kedveljük, kedveli a család is, és a család összejöveteléken még sokszor ezt édesanyám után most már feleségem is megtanulta, és ilyen ételekkel örvendeztet meg bennünket.
Említsen egy-két olyan nagyon tipikus hódmezővásárhelyi ételt, ami kell, hogy ott legyen egy ünnepi asztalon, vagy a hétköznapokban is akár.
Hát a hétköznapokban is olyan ételek vannak, például a suhantott tésztelevestől kezdve különféle levesféleségek, egyszerű levesféleségek, ugyanis a vásárhelyen szokás volt, hogy hetente kétszer-háromszor volt csak hús, és a többi napokon pedig húsételek is voltak, és pénteken, illetve szombaton már lepényt is sütöttek, pitét is sütöttek, tehát ez vásárhelyen úgy mondjuk, hogy lötyepit, ami úgy mozgott, ha a kezünkbe vettük, vékony volt, tehát nem az a vastag pite volt, ez teljes pite volt, és kellemes édes ízzel, tehát ilyen ételek is előfordultak, és hogy ami különösen télen, vagy amikor a disznóvágások megkezdődtek, akkor a hurka, kolbász, és akkor a sertésből a paprikás, amiben az állatnak minden részét beletették, és ez a lényeg, és a másik nagyon lényeges, amikor ez kihűlt. Ez volt a legfinomabb, ez a vásárhelyi hideg paprikás. Ezt még Szegeden sem ismerik meg, a környező helyeken sem. Ez annyira specialitása volt Hódmezővásárnak. Egy a lényeg, a vásárhelyi ember mindent, amit sertést vágott, annak minden egyes részét igyekezett feldolgozni és élelemmé formálni, és emellé kevés zöldséget is hozzátett, mert inkább húsevő volt.
A mai napon már a zsűrizésen túl vannak, 45-46 ételt kóstoltak. Volt ilyen helyi íz, amire nagyon szívesen emlékszik vissza, hogy visszahozta az emlékeket?
Hogyne, hála Istennek, például a hideg paprikás is volt.
Na hát örülünk neki, hogy a hideg paprikás itt még Hódmezővásárhelyen, az Ízök Fesztiválján, ha még gyorsan itt van valaki a környéken, talán még kóstolható is. Minden esetre nagyon szépen köszönjük Mucsi Imrének, illetve Csáki Zsoltnak, hogy egy kicsit a fesztivál múltjáról, illetve az ízekről is mesélt az Országjáróban.
Rejtett kincsek. Játék az Országjáróban.
Mai első feladványunk így hangzik, kitervezte az eklektikus stílusú, gyönyörű hódmezővásárhelyi városháza épületét, amely itt a Kossuth téren áll, mi pedig előtte. Szóval ki a tervezője? 0639666 az SMS számunk, az első helyes megfejtő pedig vendéglátóink ajándékát nyeri majd.
Közös örökségünk nyomában. Országjáró vándorbot.
A folytatásban vendégünk itt az Országjáróban Fodor György, aki egyébként díszítőművész, ugye hímez is, és az Országjáró vándorbotra is készítettek egy szalagot, azt is kézzel hímezték.
Így van, a hódmezővásárhelyi hímzéssel, ez egy gyapjú hímzés, délalföldi szőr hímzések közé tartozik.
És milyen felirat került a szalagra, ami önöknek fontos persze, de mondjuk el a hallgatóknak?
Azt írtuk a szalagra, hogy vásárhely, ahogy mi szeretjük.
Mert hogyan szeretik önök?
Mert így szeretjük, nagyon fantasztikus közösségi élettel, szeretettel és minden jóval.
Így ha Hódmezővásárhely titkát kutatjuk, az emberek lelkét keressük, akkor azt mondhatjuk, ugye, hogy jó lelkű emberek élnek itt?
Csak jó lelkű emberek.
És ez minek köszönhető?
Összetartó, segítőkész a közösség, én azt gondolom és tapasztalom.
És jókat beszélgetnek, itt a helyi ízök fesztiválja zajlik körülöttünk, és láttam, hogy úgy találkoznak emberek, hogy a hétköznapokban is beszélgetnek, nem azt mondják, hogy de régen láttalak, hanem hogy milyen jó, hogy megint találkozunk, tehát folytatódik az élet.
Igen, ott hagyjuk abba, ahol, vagy ott folytatjuk, ahol abba hagytuk.
Ami még ott hagytuk abba, hogy a hímzés az fontos az ön számára, sőt, a szíve, lelke, a csücske. Hogyan kerül kapcsolatba meg egyébként a helyi hímzés mintavilágával?
Kislánykorom óta szerettem volna megtanulni, erre később volt lehetőségem, és onnantól viszont nincs megállás, és csak a hímzés.
De nagymama ott volt, és akkor mutatta, hogy hogyan kell a tűt befűzni, a cérnát a tűbe, és utána hogyan készülnek azok a minták?
Nekem nem nagymama mutatta. Én Horváth István Éva nénitől tanultam meg a hímzést.
Ő ki volt?
Még a régi manszos időkből, és Betleni Gábor gimnáziumban volt tanárnéni, és ő ott tartott szakköröket, és idős korában tudtam megtanulni tőle a hímzést.
A vásárhelyi mintavilág az mire utal, a paraszti világ, benne van az a kultúra?
Benne van, igen, ez a paraszti világból származó hímzés.
És például a mintázata, az miket szoktak kivarni?
Mintázata az nagyjából ornamentikus, tehát növényi mintázatok, a gyümölcsök közül a gránátalma, a virág,
rózsa.
A rózsa, az mindenféle formában, a talpas rózsa, koronás rózsa.
És milyen az a poharas, kelyhes?
A poharas kelyhesben van egy úgynevezett kis talpa része, egy pohárban van belehelyezve a templomból vett mintázatokból a kehelyforma.
És ahogy néztem itt a mintavilágot, nagyon érdekes, tényleg nagyon sok színű. Ott van például a pillangó is, vagy a tulipán.
A tulipán az nálunk kék tulipán. Ennek az ázsiai eredete van, ha minden igaz, de nagyon jellegzetes a mi mintavilágunkban.
És itt a mai világban, itt a 21. században, ebben a felgyorsult rohanó világban, kik azok, akik vállalkoznak ilyen, hát sziszi-fuszi, nagyon türelmes dologra, hogy hímeznek?
Nagyon jó emberek, asszonyok. Tehát mi a Hódfó szociális foglalkoztató keretein belül dolgozunk a hímző műhelyben, és őrizzük a lángot, és nem szeretnénk, hogy ez a csodálatos értékünk kipusztuljon.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy el is adják, értékesítik, és így egy picit jövedelmük is van, bevételük?
Igen, természetesen. A vásárhelyek nagyon szeretik, és magukénak érzik ezt a hímzést, és szeretettel viszik ajándékba, bármerre mennek.
És önnek mi a kedvenc mintavilága, hogyha mondjuk megkéri valaki, hogy hímezzen szíve szerint valamit, akkor arra mi fog kerülni?
Hát tulipán vagy rózsa.
Mert hogy az ön számára honnan van ilyen közelség?
A tulipán hímzése az egy nagyon nehéz. Talán a legnehezebb a minták közül.
Nagyon nehéz, és egyébként itt Hódmezővásárhelyen a fiatalokat is lehet csalogatni, tehát a legkisebbeket is, hogy ismerik meg ezt a féle múltat.
Igen, itt az önkormányzat 20. rendezvényén, a Borfesztiválon minden nap kitelepülünk, és van lehetőség nálunk kipróbálni a hímzést, és az idén is, hála Istennek, fiatalok is voltak velünk, és egy kisfiú például azóta a hímző szakkör tagja lett.
De az érdekes, hogy fiúk is próbálkoznak.
Igen.
És ugye van az értéktár, és az értéktárban sok olyan dolog van, amire nagyon büszkék, de mi az az egy-két-három dolog, amit mindenféleképpen el kell mondjunk?
Hát a kerámiánk, ami sajnos már kisebb volumenbe készül, a sós-túrós lepény, ami vásárhelyi sajátosság, a vásárhelyi puszta, Mártéi tájvédelmi körzet, talán ezek így a kiemelendők, legfontosabb.
És ha Kása erdőbe akarnék túrázni, akkor merre kell elindulni?
Az Olga felé.
Az Olga felé, mert az is egy szép hely, ugye? És mert mondjunk egy-két mondatot, az Olga felé megyünk, akkor mire lelünk ott?
Egy olyan újrahasznosított szoborra, ami a Dán Dambónak az egyik szobra, és az a lényege, hogy eldugott helyen ő választotta ki a helyszínét, hogy hol legyen az, még a fát is, amelyik fa megfelelő a szobor építéséhez.
Erről még fogunk beszélni, de oda kerékpárral is el lehet jutni. Ugye itt Hódmezővásárhelyre mondhatjuk, hogy egy kerékpáros város.
Természetesen igen, bicikliutak vezetnek mindenfelé.
Hát az emberek biciklivel járnak dolgozni, boltba bevásárolni, tehát ügyet intézni.
Vagy autó, vagy bicikli, így van. A városban ez a legjellemzőbb forma.
Mondhatjuk, hogy egy sportos város is.
Sportos város is, így van.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és akkor további kitartást, és sok ilyen hímző remeket majd a következőkben.
Köszönjük szépen.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Fél három van, vagy hát legalábbis 10 másodperc múlva fél három lesz, és az Országjáróban ma egészen 17 óráig Hódmezővásárhelyre hívogatjuk Önöket. Itt vagyunk a Vásárhelyi Ízök Fesztiválon, és ugye már szó esett a vizenkullogóról, a hideg paprikásról és a sós túrós lepényről, de sokféle kincsérték van még itt Hódmezővásárhelyen, amelynek nyomába eredünk. Például az egyik legnagyobb fazekas központ volt Hódmezővásárhelye 19. században. Érdekes módon főzőedények nem, de annál különlegesebb cserépedények, tálak, butellák, kancsók és csalikancsók is készültek itt. Már is utána járunk annak, hogy mi lehetett annak az oka, hogy ahány városrész, annyiféle színezés és motívumvilág jellemezte egykor ezeket a cserépedényeket. Úgyhogy tartsanak ma is az Országjáróval, különleges kincsek, értékek, és persze a helyi alkotók is érkeznek hozzánk. Hódmezővásárhelyen kalandozunk egészen 5 óráig.
Csak az, hogy elmondjam ennyi, hogy miért vagy szép nekem, tűnékeny, mégis végtelen, végtelen réseken át hallatszódó titkos érzelem, miért vagy szép nekem.
Átmegyek hozzád éjjel, senkinek se szólj, csomagolj össze mindent, minden szinten magadból, tetszik a mosolyod, azt is vigyük magunkkal az útra. Tetszik az élet melletted,
a
kedvenc zalainkat hallgatva, szemben a széllel egymásra hagyva, olyan vagy nekem, hogy nincsen még meg a szókincs rá, de egyszer még egyszer még elmondom, hogy miért vagy szép nekem. Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy elmondjam ennyi, hogy miért vagy szép nekem. Vagy nekem, akkor is magadnak nem. Jól áll, ez a ruha rajtad, jól áll, így vörösben. Az ablakból már látszik a bigben, esik az eső és az óra billen. Egyet előre a vörösben, magamat rád öntöttem.
Kibérelem az éjszakát és a holnapod lábnyomát, az első ölelés illatát, az első hajnal végszavát. Kirakom a lezavart táblát, majd törlöm az esteli párát. Veled úgy pörög a szalag, mint egy filmen. Elmondom, hogy miért vagy szép nekem. Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy elmondjam ennyi, hogy miért vagy szép nekem. Tűnékeny, mégis végtelen, végtelen réseken át hallatszódó titkos érzelem. Miért vagy szép nekem. Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy elmondjam ennyi, hogy miért vagy szép nekem.
Pörög a pillanat, mint a filmeken szólt a nótában egy sor, és hát a filmekről, egy kicsit a filmes kapcsolódásáról is Hódmezővásárhelynek szót ejtünk majd. Hegyi Endre érkezett meg hozzánk, rengeteg régi dolog gyűjtője, a település a város értékeinek őrzője, fényképek és képeslapok kapcsolódnak az ő nevéhez, gyűjteményéhez, és miért mondtam én a filmeket? Van itt egy hölgy, akiről hozott egy filmplakátot, és ő kapcsolódik Hódmezővásárhelyhez.
Tulajdonképpen én fényképész vagyok itt Hódmezővásárhelyen. Hódmezővásárhelyen már 52 éve fényképezek, és kezdetekről fogva nagyon érdekeltek a régi kemény lapos fotók, különösen meg nagyapámnak a fotógyűjtemény, aki Doberdót megjárta. Nagyon sok katona fényképet, és feldolgoztam, és értelmeztem is, hogy mi is volt ez a Doberdó, és könyveket olvasgatva, és az elmúlt 15-20 év alatt bekerült a látókörbe Ferrari Violetta a háborús kutatásomnál, olyan szempontból, hogy hoppá, hát ő Vásárhely születésű, de miért Ferrari a neve? Azért, mert Ferrari Giacomo az édesapja olasz hadifogoly volt. Hogy került ide? Utána mentem, és nagyon érdekes történet, mert olasz hadifoglyok kerültek Vásárhelyre az első háborúba, 16-17-be, mezőgazdasági munkára, tehát nem a gulagra, hanem kellett dolgozni, és a vízhordó lányok közül egyet kipicézett az olasz, már így mondva mai szóval.
Szemrevaló manyecske volt.
Igen, szemrevaló, és a szívét hozzácserélt, mert egy gyönyörű szép lány volt a Kuruc Julianna, és itt már a családot alapított, és 30-ba született, és rövidesen, hát most már nem sokat kell aludnunk, és 100. születésnapja lesz Violettának, és az az érdekesség, ugyanabban az óvodába járt, ahova én is jártam.
Na ezt, ezt a személyes emlék, ez feltétlenül fontos, na de ha Ferrari Violetta nevét említjük, akkor hát az én korosztályom még talán a nagymamájától hallott róla. Szóval ki is volt Ferrari Violetta? Azért a fiatalabb hallgatóknak is segítsünk.
Negyedik gyereknek született ebben a Frigybe, és tulajdonképpen ezt úgy nevezem, mint a első világháborúnak ilyen amatőrnek kicsit magas a szintű kutatója, hogy a háború gyermeke. Mert a politikusok teszik ellenségi ellenfeleké az embereket, de magában az ember szintjén nem lettek így ellenségek vagy ellenfelek, mert ez a család befogadta az olaszt férfit, és hát gyermekkel is megáldott ezt a gyönyörű kapcsolatot, és a színészi vénája már itt Vásárhelyen is így mögmutatkozott, mert rendkívül temperamentos megjelenése volt, de a megjelenés miatt Pestre kerültek, és ott tulajdonképpen ilyen áruházaknál beöltözött a nagy vásárcsarnokoknál, és olyan mozgása, hogy felfigyeltek rá, és tudott énekelni is, persze egy kis magyar dalocskákat, és 45 után meg be tudott iratkozni színi iskolára, és onnan kezdődött a karrierje.
Tehát egy színésznő volt, aki a történelem viharaiban elhagyta az országot 56 után, de visszatért Magyarországra, és egyébként Ferrari Violettát régi filmeken, hogyha rákeresnek az interneten, megtalálják és meg lehet nézni. Na de mi minden gyűjt még ön? Hát nem csak a Violetta emlék kultuszt élteti és ápolja itt Hódmezővásárhelyen, Endre, hanem nagyon sok minden más is érdekli.
Tulajdonképpen otthon, amit családomtól, szüleimtől kaptam, nagyon sok könyv volt otthon. És én valahogy nem olvasni szerettem, hanem a képeket nézni. Nagy a fényképészet, ez már összekapcsolódott vele, mint a puzzle annak idején, és de azért a mondani valót is el kell, hozzá kellett olvasni, és így a gimnáziumban lettem, így fotós iskolai rendezvényeknél az indult el, és már negyedikben, hát most pont az 50 éves érettségi találkozónk, és egy nagy fotókiállítással készülök itt Vásárhelyen, de a keménylapos fotókon kívül tehát olyan ritkaságszámú dolgokat is én megtalálom akár a mételepen, vagy másod hagyatékokból. Például kaptam egy másfél banándoboznyi Ludasmatyit az 50-es évekből. És már akkor, hát ez egy fél éve volt, és már kitaláltam, hogy oppá, most itt lesz az október 23-a évfordulója, abból egy kiállítást már berendeztem itt a Magtár épületébe, és ott a diákoknak nem az, hogy bemutatni az újságot, nem csak ez a lényeg, hanem a karikatúrákon körösszel, nagyon szép színvonalas karikatúrák, be lehet mutatni, hogy miért is tört az 56, mert az Csasztuska, meg azok a rajzok, az a propagandát, most kicsit humoros szemmel nézzük, és tudunk rajta nevetni, akkor még nevetni se tudtak szüleink ebben az időszakban, és ez is tulajdonképpen egy olyan megközelítésből tudom bemutatni az ifjúságnak, amiből tanulhatnak ők is.
Biztos vagyok benne, hogy a 20. század bármely történelmi szeletét emelném ki, Endrének lenne hozzá vagy képanyaga, vagy mondandója, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kiállítás ötletadója volt és lesz még itt Hódmezővásárhelyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit az országjáróba is ezt a gyűjtő szenvedélyét úgy megmutatta, hogy ez nem csak azért jó, mert önnek kedves, hanem mert ennek apropóján a történelmet is meg lehet mutatni. A fotókat pedig a Kossuth Rádió Facebook oldalának újraindulása után meg lehet majd tekinteni. Köszönjük, hogy itt járt nálunk.
Országjáró.
kincsek értékek a föld mélyéről. Itt a folytatásban érkezett hozzánk Csányi Viktor, a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum régész múzeológusa, és elkezdtünk beszélgetni, hogy nem is olyan régen jelentős leletek kerültek elő, amikre pontosabban nagyon büszkék.
Így van, ugye azt tudni kell, hogy a Hódmezővásárhelyi Múzeum rendkívül nagy gyűjtőterülettel rendelkezik, tehát több mint 450 négyzetkilométer urai vagyunk, és hát ennek köszönhető az, hogy évről évre kerülnek elő tényleg nem csak szemedgyönyörködtető, hanem egyébként is izgalmas leletek. Az egyik ilyen utolsó kincsleletünk, az egy tatárjáráskori egyházi kincslelet, ami egyedülálló itt a környéken.
De mi a különlegessége ennek az önök szempontjából, meg mondjuk a hétköznapi halandó számára?
Az, hogy tatárjáráskori kincslelet, az még önmagában talán kevésbé egyedülálló, viszont az, hogy itt kizárólag egyházi leletekről, pontosabban keresztekről van szó, tehát több keresztet és egyéb tárgyakat rejtettek el egy közeli templom mellett a tatárjárás elől közben. Tehát ez a jelenség, ez a tárgyegyüttes önmagában nagyon különleges. Ezek ebben több limózsi keresztnek a töredékeit is azonosítottuk, sikerült rekonstruálni is az egyik keresztnek nagyjából a formáját, típusát is. Három különböző fajta kereszt volt elrejtve ebbe a kincsleletbe, tehát itt nem pénzekről van szó, amit általában ugye mindenki ért, hogyha elrejtett kincs, akkor pénzek. Ilyen is volt 2009-ben Hódmezővásárhely King Gates-en 67 darab ezüst tallért találtunk, amelyet a 15 éves háború idején rejtettek el.
És mindez a sok kincsérték, ez megnézhető a nagy közönség számára is?
Ez a King Gates-i tallérlelet az állandó kiállítások sorát bővíti a Tornyai János Múzeumban. Itt mind a 67 darab tallér kiállítva egy önálló kiállítás keretében megtekinthető.
Az egy óriási élmény, ugye ön régész, amikor megy az ásatás, lapátolnak ásóval, nagyon óvatosan, kis ecsettel, az már a szebbik dolog, mert akkor odaértek valahova. Tehát ez egy nagyon rejtélyes, titokzatos dolog, hogy lehet, hogy az ember nem is talál semmit.
Általában azért, hogyha mi egy területen elkezdünk.
Biztosra mennek.
Így van, tehát nagyon sok előzetes vizsgálat, adatgyűjtés előzi azért meg a régészeti feltárás.
De csalódás nem értem még soha ásatása? Mégsem volt ott a kincs?
Néhány héttel ezelőtt nagyon csalódott voltam, mert egy római kori szarmat a településen volt egy kút, amit mindenképpen szerettünk volna feltárni, 3 méter 90 centig kibontottuk kézzel, és ezután hát gépi segítséget kellett kérni, ugye balesetben. És egyébként mondom, nézzük meg az alját. Ugye általában a kutakba, ha bepottyan valami, akkor...
Véletlenül meg el akarták rejteni.
Így van, és képzelj, semmi nem volt. 5 méter, több mint 5 méter mély volt a kút, egy lehumuszolt felszíntől mérve, ami eredeti mélységben 6 méter, és semmi az ég egy adta világ.
Ásatásnak izgalmas volt, csak ugye a találat nem volt az.
Igen, ennek az ásatásnak más mozzanatai izgalmasak voltak. Itt például én egyébként azt emelném ki, minden egyes régészeti feltárás az rendkívül személyes. Tehát képzeljük el azt, hogy egy településen, egy egykori épületben dolgozunk. Ugye nekünk ez egy feltárás, egy munkabontunk, de abban az élettérben mozgunk, amit mondjuk 1500 vagy 2000 vagy nehogy Isten még régebb óta nem érintett emberi kéz. És igazából mi ugyanazt a jelenséget, ugyanazt az életteret ugyanabban mozgunk. Na most ez sokkal személyesebb.
Tehát egy vizionálnak is gondolom, vagy a fantáziának is, hogy milyen lehetett, persze megvan hozzá a szaktudás, meg a szakismeret, meg mindenféle tudás.
Hát ez a szép benne, igen, hogy amikor egy település részleten dolgozunk, akkor már mi pontosan látjuk az egykori térhasználatnak a nyomait, tudjuk, hogy az a településnek melyik része volt, itt a kenyeret sütötték, itt a közösségi gabonatároló volt, nehogy Isten az állatokat tartották, mert itt karámok vannak, tehát megelevenedik az egykori élet igazából, nem csak a földbe ásott objektumokon, hanem a megtalált tárgyakon keresztül.
körül.
Pont, hogy hatalmas az a terület, amin gazdálkodhatnak, működhetnek, és régészkedhetnek, keresgethetnek, kutatgathatnak. Van olyan, amit szíve szerint megkeresne, csak most még egyelőre nem jött el az ideje?
Én azt gondolom, hogy nem is tudnék egyetlen egy ilyet mondani. Nekünk ugye a régészeknek alapvetően hatósági feladataink vannak, ez mindig prioritást élvezhet, bármilyen
beruházás. Jó, hát ez a bürokratikus rész, de ugye az ember még olyan szíve szerint régész.
Igen. Tehát
akkor mi van?
Így van, tehát akkor pedig kiválaszt egy olyan lelet együttes, egy olyan lelőhelyet, amit szíve szerint megkutatna, és ezen tervásatást végez. Természetesen nekünk is vannak ilyen ötleteink.
És miért lett régész? Miért választotta ezt az egyébként nagyon szép hivatást?
Én azt gondolom, hogy gyerekként nagyon-nagyon sok ember esik abba a csapdába, hogy régész szeretne lenni. Én így maradtam. Csillagász, régész, tehát nem feltétlenül ugye megtapasztalni, hanem kikutatni, rég elveszett nyomokat feltárni. Én azt gondolom, hogy a megtalálás öröme, a felfedezés öröme, a mozaikokból történő építkezés, izgalma, ez megmarad gyerekkorom óta, és elkísér a mai napig.
Na és a gyors tárlatvezetés csak ilyen nagy léptékben a Tornyai János Múzeumban, ha valaki betér itt Hódmezővásárhelyen, akkor mi az, amit láthat? Meg érdemes, hogy megnézni, ha csak vagy röpke ideje van, de azt feltétlen nézze meg, tekintse meg.
Ugye a Tornyai János Múzeumban jelenleg is 4 állandó kiállítás üzemel, ugye a látványtár, ami lényegében, ez nagyon fontos elmondani, hogy egy 500 000 darabos kollekció, amit ez a vidéki múzeum őriz, és ennek egy nagyon-nagyon széles spektruma, amit a látványtár lefed, ezen kívül ugye kimondottan a régészet szerelmeseinek ajánlom az előbb említett tallérledet kiállításán kívül a Hétköznapok Vénuszai című kiállítást, ami ebbe a neolitikum világába kalauzol el minket, emellett pedig ugye az új várostörténeti kiállítás is izgalmas.
Ilyen tárlatvezetéseket szokott tartani?
Természetesen, mint ahogy többi muzeológus kollégám is időről időre, hallgatóknak, látogatóknak.
Ezt azért kérdeztem, mert hogy egy élmény volt. Köszönjük szépen, hogy vendégünk volt Csányi Vilmos, régész muzeológus, a Tornyai János Múzeum munkatársa.
Ugyanúgy, ugyanúgy még várok, ezer éves álmot látom, lehújom a szemem, suttogom a nevet, igen, te vagy az édes átok. Cínege, cínege, éneke mondja, kicsi lánynak szíve, kalitkába zárva, vesse meg valaki, ágyat a nyalai, elzárták őt a hazugság szai.
Köszönt a napsugár, költözik a tél, búcsúzik a hold, madár dalol, erős a lelkem, az idővel dacol.
Ugyanúgy, ugyanúgy még várok, ezer éves álmot látok, lehúnyom a szemem, suttogom a nevet, igen, te vagy az az édes átok. Cínege, cínege, éneke mondja, kicsi lány.
Hát Cinegét nem látok Dobóvári Csorba Linda alkotásai között, de annál több virágot. Van itt tulipán, van itt ginkó biloba levél, vannak egészen apró margaréta formák, pipacs természetesen, és hát nem festi, hanem tűzzománc ékszerekbe álmodja a természet csodáit, Linda. Mert ugye a természet szeretete az otthon a lelkében, a szakmájában is.
Így van, biológiai és rajzszakos tanár vagyok. Amellett végzem hobbiként a tűzománcozást, egyébként pedig itt a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban vagyok jelenleg rajztanárként, és a Péczeli Attila Művészeti Iskolában tanítok grafikafestészetet, illetve tűzománcot szintén.
Biztos vagyok benne, hogy gyerekkora óta ott van a ceruza, az ecset a kezébe, de a tűzománc azért az egy bonyolult technika, az nem úgy van, hogy na én most tűzománcozni fogok, és akkor minden kellékem megvan hozzá. Ugye ehhez kell egy kemence alaphangon.
Így van. Hát a tűzlománccal az egyetemi éveim legelején találkoztam először. Ott egy művészeti képzés keretein belül tanultam meg az alapműveleteket, illetve az egyetemen is volt lehetőségem kurzusként végezni. A diplomamunkámat is tűzlománc technikával készítettem. Ezután volt egy kis várakozási idő, amíg csak álmodoztam a tűzlománcról, meg tervezgettem, majd amikor az első fiam megszületett, akkor vásároltam meg a kemencémet.
És a természetnek a szeretete, hogy ez visszaköszön az alkotásokban, és ugye itt említettem különféle virágokat és mindenféle növénykéket. Hát honnan gyűjti az ihletet? Most ez egy kicsit ilyen álszent kérdés, mert hát ha kinéz az ablakon, és mondjuk a fákat látja, akár itt Hódmezővásárhelyen a város szívében, akkor már jöhet az ötlet. Megy még azért utána?
Ez valóban így van, tehát a természet az abszolút inspirál. Ritkán van az, hogy direkt azért menjek el, hogy inspirációt gyűjtsek, mert általában maguktól jönnek ezek az ötletek, meg látok valamit, és általában már pörög az agyam, hogy ezt hogyan lehetne ékszerbe átvinni, akár a formákat, akár a színeket. Nagyon szeretek kísérletezni, új technikákat kipróbálni, illetve a népművészet is erősen inspirál. Fontosnak tartom, hogy ezeket a fontos értékeket, amit a népművészeti hagyományokban őrizzünk, ezeket modern módon is megtartsuk, megőrizzük, és szerintem erre az ékszerek kiválóan alkalmasak.
Igen, nagyon ötletes, például hozott egy tulipán kitűzőt, ami ugye nemzeti színű levéllel, illetve hát magával a tulipán is a nemzeti szint hozza, ez akár kokárda helyett is föltűzhető, és mennyire divatos, fiatalos, lendületes, mégis hordozza a nemzeti értéket. De mondok egy másik, talán a spektrum végletéből egy másikat, egy olyan nyakéket hozott a ginkgo biloba leveleivel díszítve, ami egy ilyen aszimmetrikus nyakék, és hát egy nagyon, nagyon izgalmas megvalósítása az ékszernek, egy fekete fölsővel tökéletes kiegészítő, kitűnik az ember a tömegből. Honnan veszi az ötleteket, hogy legyen egy nagyon hagyományos vonal, meg legyen nagyon más irány is? Vagy ön is ilyen egyszer olyan a hangulata?
Így van, egyszer olyan. Illetve a harmadik ilyen forrás, amit nem említettem, hogy gyakran kapok egyedi felkéréseket. Igazából a ginkgo bilobának is ez volt az alapja. Nem maga konkrétan a ginkgo biloba, de ez a non-figuratív, modern forma világ volt az alapja a kérésnek, és ezt szerettem volna továbbvinni egy ilyen formában.
És hát a kiegészítések is nagyon izgalmasak, mert nem csak tűzománc nyakékek készülnek itt, meg füllőbevalók, meg szettek, hanem hogyha egy kicsit rákeres az ember az ön nevére, Dobóvári Csorba Lindát, hogyha keresi az interneten, akkor házdekorációkat, vagy házban lévő dekortárgyakat is készít tűzománccal. Ez is egy izgalmas kihívás lehet, nagyban alkotni akár.
Így van, nagyon szeretek ajándékba készíteni ilyen tárgyakat, akár virág mellé betűzhető kis tűzománc virágokat, vagy ez lehet egy örök ajándék esküvőn, egy köszönő ajándékkép, ami soha nem fog elhervadni, az mindig ott marad emlékképpen. Kisebb méretű házszámokat is örömmel készítenek.
És hogyha itt Hódmezővásárhelyen elindul kirándulni a családdal, mert szerencsére kísérik önt, akkor hol vannak a kedvenc helyei, merre barangol itt a környékben?
Nagyon szeretünk biciklizni a környéken, úgyhogy bárhol, ahol lehetőség van erre. Mártaira is gyakran kimegyünk, ez teljesen adja magát, illetve nagyon sok időt töltök az erdőben, mert szeretek kijárni futni.
Szeret futni az erdőben, és akkor gondolom az erdő csendje körülöleli. Ez néha a gyerekek hangoskodása mellett milyen jól esik az anyukáknak.
Ez valóban így van.
Hát, hogyha egy kis nyugvásra, megnyugvásra vágynak, akkor itt vannak ezek a csodálatos zománc ékszerek, tűzománc ékszerek és lakásdekorációk is. Van újabb terv, amit úgy szeretne megvalósítani? Újabb technika, mivel szeretne ismerkedni?
Vannak olyan technikák a zománcon belül, amin gondolkozunk. Olyan is, ami gyakorolt technika, más is alkalmazza, de én még csak próbálgatom. És vannak olyan technikák is, amit nem egy elterjedt módszer, de nagyon szeretném kidolgozni. Már készítettem vele képet, tehát működőképes, de szeretnék hozzá visszatérni.
Hogyha egy virágot, vagy egy motívumot kell választani egy hódmezővásárhelyi lánynak, akkor az mi lenne? Mit ajánl?
Egy motívumot? Talán a tulipán. Az szerintem minden fiatal lánynak illik, hiszen a fiatalság, a szépség, a nőiség, illetve maga a magyarság egyaránt ott van benne.
Nagyon szépen köszönjük Dobóvári Csorba Lindának, hogy a tűzománc ékszerekről úgy beszélt, ami a nemzeti értékeinket is hordozhatja. Megnézhetik majd a Kossuth Rádióban a különféle felületeken az alkotásait. Köszönjük, hogy itt járt nálunk.
Rejtett kincsek. Játék az országjáróban.
Mai délutáni első kérdésünk így hangzott, ki tervezte azt az eklektikus stílusú és egyébként impozáns, gyönyörű épületet, amely a Hódmezővásárhelyi Városháza, és itt áll tőlünk néhány lépésre a Kossuth téren. Sokan tudták a helyes megfejtést, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a kedves nevét árulja el nekünk.
Jó napot kívánok, Rena Jánosné Ági vagyok Orosházáról.
Üdvözlöm Ági Orosházáról, hát akkor ki a tervező?
Ébül Lajos.
Így van, Ébül Lajos, és ez egy kicsit megtévesztő is volt, mert sok helyen még Ébül Miklós neve is előbukkan az interneten, tehát nekem magamnak is utána kellett bőven kutatni. Ön ezt honnan tudta? Gondolom azért keresett, nem biztos, hogy egyből tudta, vagy lehet? Hát Orosházától végül is nem vagyunk olyan nagyon
messze. Hát én odajártam gimnáziumban.
Ó, értem, hát akkor így volt, ha gyors megfejtésre itt a megoldás, a választ. Minden esetre jó is a megfejtés, tehát Ébül Lajos tervezte ezt a gyönyörű Hódmezővásárhelyi Városháza épületet. Nagyon köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk, és hogyha ide járt iskolába, akkor a vendéglátóinknak köszönhetően akár vissza is látogathat a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ felajánlásában. Egy páros belépőt nyert Orosz Zoltán és Horváth Kornél koncertjére. Úgyhogy jöjjön köszönöm vissza, szépen. Keresse fel a régi emlékek helyét, és köszönjük, hogy velünk játszott. Minden jót kívánok!
Viszontlátásra!
Országjáró. Magyarország ezer arca.
Továbbra is Hódmezővásárhelyen vagyunk, és a Vásárhelyi Ízek Fesztivál ad helyszínt ennek a műsornak, és mellettem van Gál Boglárka, a Tornyai János Múzeum könyvtár és művelődési központ igazgatója, főigazgatója, kezit sokkolom. Szóval sokan vannak itt, és látom, mindenféle étellel készültek, volt valamiféle hát tematika, hogy ezt mondja, vagy valami szerint kellett hozni ételeket, vagy kell készíteni ételeket?
Van minden évben valami kiemelkedő, valami egyedi. Az idei, ez a 14. Vásárhelyi Ízek Fesztiválja volt. Az idén a fő téma az az ízemlékek, ízélmények voltak, de mindemellett megjelenik a vásárhelyi értéktárban szereplő ételeknek a kategóriája, vagy azok az ételek, amiket ott szeretnének látni a lakosok, és külön figyelmet fordít az esemény az ifjúsági kategóriára.
Ez egy nagy találkozás, ahogy nézem. Generációk is találkoznak, itt ülnek egymás mellett, vagy éppen készítik az ételt.
Igen, ez az egyetlen olyan nagy rendezvényünk, azt kell mondjam, amikor nem a fellépőkről, nem a nagy zenekarokról van szó, hanem azokról a közösségekről, a helyi szervezetekről, akik szívesen töltenek időt együtt, de egyébként vásárhelyen kívülről is érkeznek csapatok, és itt tényleg a közösségi élmény és a beszélgetés is kellemes időt tölt. És a lényeg.
És szép helyszínt választottak, az időjárás is nagyszerű, ezek a lombos, hatalmas fák, meg hát itt vagyunk a város közepén.
Így van, a város szívében vagyunk, és ezért nagyon jól sikerült összeszervezni ezt a mai napot, az Ízek Fesztiválja mellett ugye kamionhúzó verseny is van a mai napon, de nagyon fontos számunkra a kulturális programok szervezése, itt délután 5 órakor kezdődik majd a fúvószenekari találkozó a Bessenyei Ferenc Művelődési Központnál, ami pár lépése van tőlünk.
Sokból már adtunk ízelítőt, az országjáró hallgatói már belekóstolgatta, pontosabban belehallgathattak, de menjünk tovább itt ugye a történésekkel, mert egy nagy esemény, és nagyon sokak számára fontos, az alkotóknak, a művészembereknek leginkább a vásárhelyi őszi tárlat. Szerintem ezt mindenki ismeri az országban.
A művészetkedvelők mindenképpen az idei évben kerül sor a 72. vásárhelyi őszi tárlatra. Ezt a munkát minden év elején kezdjük el, és minden évben október első vasárnapján déli 12 órakor nyílik az őszi tárlat az Alföldi Galériában. Ez a legnagyobb díjazású verseny az országban, és teljes mértékig egyedülálló szinte, hogy Európa szinte.
És mikor lesz a kiállítás, mikor nyitják meg, ezt elmondta, akkor ez egy nagy ünnepi attrakció, de milyen alkotások érkeztek, ugye itt már a válogatás megtörtént.
Így van, megtörtént. Online zsűrizésen érkezett nagyon sok alkotás, közel 200 mű került beválogatásra a szakmai zsűri által, amelynek vezetője és a kiállítás kurátora dr. Nátyi Róbert, és minden különböző képzőművészeti alkotások kerülnek be, és egyre színesebb a válogatás, hiszen most már nem csak a klasszikus festés, plastikák és szobrászat jelenik meg, hanem egyéb modern technológiák és multimédiás alkotások is vannak a tárlatban.
És hát ugye sok embert, művész szerető embert ide vonz, megismerheti Vásárhelytért, tehát tulajdonképpen egy kulturális turizmus része is.
Így van, az Alföldi Galéria ugye a helyszín, ami egy impozáns vagy patinás épület is tulajdonképpen, és a művészetkedvelőknek nagyon jó lehet így október és december között megérkezni, hiszen itt találkozik a 19. század művészete és a jelen művészet is az őszi tárlata.
És akkor egy kicsit kimegyünk ugye a város tüdejébe, a Kásaerdőbe, ott is azért van egy művészeti alkotás.
Igen, Tomás Dambó ölelő Olga nevet viselő szobra, ami egy újítás volt, tavaly jött létre. Tomás Dambó ugye dán recycling artist, aki megalkotta ezt a szobrot, és ez egyedülálló, ez volt a 156. szobor.
Ölelő Olga.
Az Ölelő Olga, így van, így ezt a nevet kapta, és mindenképpen egyedülálló.
Nagyon szépen köszönöm.
Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horti Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban ma Hódmezővásárhelyre hívogatjuk Önöket egészen 17 óráig, és a folytatásban természeti és művészeti kalandozások. Idén 60 éves a Mártéi Képzőművészeti Alkotótábor, ami egy varázslatos helyen a Holt-Tisza partján csábítja alkotásra az ideérkező hazai és külföldi művészeket. Már is erről szólunk a hírek után.
Jelentősen nőtt a családból kiemelt gyermekek száma az elmúlt másfél évtizedben. Ingyenes koncertet ad ma este a Budapesti Fesztiválzenekar. Napos, felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Szlotta Judit. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer már az összeomlás határára sodródott. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit. Fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek. Ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Köcsei találkozó napjára. Ha az országnak szüksége van a jelenlegi ellenzékre, akkor készen kell állniuk, mondta Orbán Viktor a Somogy megyei Köccsén. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke a polgári találkozó előtt újságíróknak nyilatkozva azt mondta, Magyarország 2010-ben gyarmati sorban volt, de sikerült egy független, szuverén, sikeres országot létrehozniuk. túlárazottság miatt visszavonta a svájci használt motorvonatok karbantartására vonatkozó miniszteri utasítást, Vitézi Dávid, a közlekedésért is felelős miniszter. A rendelkezést még elődje Lázár János írta alá 3 nappal az országgyűlési választás előtt. Az utasítás ellenére a MÁV vezetése nem kötötte meg a szerződést, mert a költségek kirívóan magasak voltak, és a konstrukcióban NER közeli cégek is szerepeltek, közölte Vitézi Dávid. A karbantartás feltételeit és árát újra tárgyalják, tette hozzá. Jelentős károkat okozott és évekre visszavetette a hazai haltermelést az idei rendkívüli aszály. A tavakban annyira lecsökkent a vízszint, hogy sokkal kevesebb halat tudtak nevelni, mint korábban. A Székesfehérvár közeli 100 hektáros dinnyés tónak például csak harmad része üzemel. Idén eddig 20-30 tonnás halpusztulást könyveltek el. A gazdálkodók szerint lesz ugyan elég hal a karácsonyi ünnepekre, de valószínűleg drágábban, mint tavaly. Gyerekeket is várnak ma a Budapesti Fesztivál zenekar idei ingyenes szabadtéri koncertjére a Budapesti Hősök terére. Az esti hangversenyen Schubert 8. szimfóniája, egy észt kórusmű és Prokofjev hamupipőke szvitje is elhangzik. A program különlegessége, hogy először áll színpadra a fesztivál zenekar gyermekkórusa, vezényel Fischer Iván. A részvételhez nem szükséges regisztrálni. Délután az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Eső, zápor csupán az északi tájakon lehet. Holnap a naposabb időszakot követően délután kisebb eső, zápor előfordulhat. Éjszaka 8-13, holnap napközben 20-25 fok várható. Híradással 16 órakor jelentkezünk legközelebb.
Műsorajánló.
Keresztkérdések. Vallás, hit, élet.
Szabó T. Anna íróval és Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspökkel arról beszélgetünk, vajon keresztény szerző volt-e Nádas Péter, mi történik azokkal, akik a kijelölt kurzusok helyett saját belső erkölcsi iránytűjüket követik, és milyen volt egy értelmiségi ellenállás 350 évvel ezelőtt a protestáns gályarabok történetén keresztül.
Keresztkérdések. Vasárnap reggel 8 órától a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az országjáró ma a Délalföldre, Hódmezővásárhelyre hívogatja önöket egészen 17 óráig, és a folytatásban a természet és a művészet különleges találkozásáról is szólunk. Idén 60 éves a Máté képzőművészeti alkotótábor, ami egyébként egy varázslatos helyen, a Holt Tisza partján csábítja alkotásra az ideérkező hazai és külföldi művészeket. Az elmúlt évtizedekben csodálatos festmények, grafikák, szobrok és képzőművészeti alkotások születtek a folyópartján. Az országjáróban már is a művészeteknek is szabad folyást engedünk.
Tele van a szívem a mosolyoddal, a szemed a szád a mozgásoddal, egy nyári szellő az arcodhoz ér, ahogy a pillantásunk akkor összeér. Én most is ott a parton, az első mosolyom tartom visszafelé, ahogy a nap aljathoz ér. Én most is ott a parton, az első mosolyom tartom visszafelé, szemedbe belefér az ég. Minden nap lementérő, te jutsz eszembe, ahogy mellettem sétált hazafele, az utcátoknál majd átölelsz halkan, minden nappal egyre szorosabban. Én most is ott a parton, az első mosolyom tartom visszafelé, ahogy a nap aljathoz ér. Sőn tartom vissza a kép, szemedbe belefér az ég.
első mosolyom tartom visszafelé, ahogy a nap aljátszhoz ér. Én most is
itt a folytatásban az országjáróval ellátogatunk Mártéra, a Hódmezővásárhelytől, mint egy 6 kilométerre van. Azért is különleges hely, mert egy üdülőhely, de van egy művészeti része, mégpedig az a tábor, amelyet úgy hívnak, hogy Mártéi Képzőművészeti Alkotótábor, és itt van mellettem Sárréti Krisztina, aki hozott egy kiadványt, mert hogy 60 éves a Mártéi Szabadiskola, és erre nagyon büszkék, erre a 60 évre, mert lapoztuk ezt a kiadványt, és nagyon sok arccal találkoztunk, ismert művésszel. Szóval ez a tábor, ez maga a csoda.
Igen, ez így van. Számunkra mindenképpen, akik alkotással próbálják a hétköznapjaikat színesebbé tenni, és Márté erre egy csodálatos hely, olyan természeti környezet, amely Magyarországon is párját ritkítja, és hát nagy szerencsénkre ez a kezdeményezés, amit Fodor József 60 évvel ezelőtt elkezdett, ifjúsági képzőművészeti tábor néven, ami rengeteg fiatalt, aki képzőművészettel foglalkozik, bevonzott ide. Ez fennmaradt, ez megmaradt nekünk, és ezt tovább ápoljuk. Most már az idősebb generáció is itt van velünk, és ugyanúgy, akik jelenleg a képzőművészetben képzelik el a jövőjüket, ők is együtt alkotnak minden nyáron.
És Krisztina hány éve vezeti az alkotótábort, mint egyesületet, mert hát mint tag ugye régen ott van.
Igen, 16 éve járok a táborba, és 2 éve vagyok én az egyesület elnöke.
És sokan jönnek ebbe a táborba, az ország minden tájáról, szegletéből, ha már nem is festeni, csak látni a környezetet, azt a csodálatos milliót már azért megéri, és ha már itt van, gondolom, a művészember, az alkotóember, akkor nagyon jó inspiráló hely.
Ez természetesen így van, de egyébként azt azért büszkén elmondhatom, hogy aki a táborunkba ellátogat, ő ténylegesen alkotással szokta azt a 12 napot eltölteni. Valóban az ország minden szegletéből érkeznek alkotók, az Alföldről, de Dunántúlról is, Budapestről. Tényleg.
És a művészek körébe sokáig, de szerintem még ma is így van, hogy csillagboltos műhelynek, ugye a műteremnek nevezték ezt az alkotótábort, mert minden a szabadban történik.
Ez így van. Szintén egy érdekessége a Mártéi művésztelepnek, hogy ugye nem egy egész évben működő művésztelepről van szó, ez csak erre a 2 hétre, a miénk a csillagboltos műterem, de mindenki nagyon jól feltalálja magát, és ennek megvan a speciális varázsa, hogy tényleg a természettel egységben működik ilyenkor alkotó és résztvevő mindenki.
És Krisztina annak idején 11 néhány éve miért csatlakozott a táborhoz, az alkotókhoz? Ön inkább ugye itt absztrakt festészetben van otthon.
Hát igen, grafikus és festő vagyok én is. Ezzel foglalkoztam, tanítottam Csongrádon egy művészeti iskolába, ahol egy nagyon kedves kolléganőm szinte alapító tagja ennek a Mártéi művészeti tábornak, és ő csábított engem évről, hogy Krisztina, neked ide el kell jönnöd, Posta Piroskáról van szó, aki egy csodálatos akvarellista, és amikor tényleg kilátogattam vele, onnastól kezdve ez el volt döntve, hogy én is minden évben jöttem.
De miért a húzóerő? Mi az, ami beszippantja az embert?
A társaság is remek. Szerintem az, hogy egy jó nagy csapat, ritka az egy művésztelepen, hogy tényleg 70-80 fő vesz részt ezeken a 12 napos etapokon, és maga az, hogy a Holták partján lehet az ember, a pallós ösvényt látja, ladikázik, beszélget olyan emberekkel, akik hasonszörűek, eszmét cserél, inspirálódik, ez egy rendkívüli alkalom.
És most ebben a vízhiányos időben milyen képet fest a Tisza Mártéjonnál ez a holtág?
Természetesen nagyon óvják és védik ezt a holtágat, hiszen természetvédelmi övezet is. Elmondhatom, hogy én nagyon elégedett voltam. Én is aggódva mentem el a táborba idén, hogy ez az aszályos nyár vajon milyen károkat tett a holtágban, de nagyon-nagyon gyönyörű volt idén is, mint minden évben.
Mert hát a víz az kell ahhoz a millióhoz.
Kell, természetesen, és abszolút ladikozható, fürödhető. És
ez a mesés egyébként, hogy a hallgatóknak próbálja leírni, mert én már láttam, de Ön meg többször meg is élte az ott létet, szóval mi az, ami oda szippantja az embert?
Így festői szemmel azt tudnám mondani, hogy olyan zöldek vannak Mártéjon, ami sehol máshol nincs, és annyi árnyalat, és annyi tükröződés, gyönyörű fények, leírhatatlan. Tényleg el kell jönni.
El kell menni, ha lehet. Egyébként úgyis, hogy nem alkotó vagyok, csak benézek, beszélgetek?
Természetesen, hát látogatóként is nagyon szeretettem.
Vendégszerető művészek érkeznek ide.
Mi vendégszerető művészek vagyunk, és egyébként most a tavalyi tábor alkalmával pont erre találtunk ki egy olyan alkalmat, amikor mindenki kilátogathat, amatőrök és profik egyaránt, ez egy festőverseny, ami a tábor közeppel tájékára tevődik.
Ugye beszéltünk a vásárhelyi őszi tárlatról, ez egy nagyon nagy dolog a művészek számára, felbecsülhetetlen érték meg lehetőség, de önök következnek majd a sorban, ugye az ősz után jön a tél, és önöknek is van egy tárlatuk téli tárlat néven.
Igen, téli tárlatunk a táborban készült, illetve a tábortól táborig készült anyagból kerül zsűrizésre. A mi táborunk végén, ezt idén is neves zsűri tagok válogatták ki, vásárhelyi művészek, és akkor januárban téli tárlat, akkor a mi tábori anyagunk látható.
Most ránézünk itt a Márté holtágra, a Tiszára, csak egy fél mondatba, vagy egy mondatba, mint művész, alkotó hölgy, milyen képet festene le, szóval milyen színeket használna itt ezen a napon?
Ezen a napon lilás szürkéseket, mert nagyon be van borulva az idő, de én ezt már nem bánom, az esős napoknak is helye van, és most ezek következnek, és itt is nagyon jó a hangulat, és ezt ugyanúgy színekkel át lehet adni.
És Márténak minden évszakban megvan a maga csodálatos képe. Köszönjük szépen, hogy itt volt a műsorban Sáréti Krisztina festőművész, a Mártéi Képzőművészeti Alkotótábor Egyesület elnöke.
Országjáró. Történetek közelről.
Valódi történetek jönnek egészen közelről. Galambos Lajos érkezett meg hozzánk egy nagyon veretes, nagy könyvvel. És amikor belelapoztam, akkor elállt a lélegzetem. Mi ez pontosan, Lajos?
Ez egy első kiadású Káldi Biblia, 1626-ban Bécsben adták ki, és azért ezt a példányt hoztam, mert a katolikus egyháznak most van a Káldi 400 éve, tehát most 400 éves a katolikus Biblia fordítás.
És a Biblia az ön életét körüllengi, gyűjtőként több ezer darab Bibliája van. Egyet-kettőt, ami nagyon különleges, vagy nagyon ritka, hogy ilyen lehet gyűjtő, magángyűjtő birtokában, mert ugye az egyházi gyűjtemények az egy másik világ, de hogy magángyűjtőként mi az, amire igazán büszke?
Hát én közel már 40 éve gyűjtöm ezeket a régi magyar nyelvű bibliákat. Hát több ezer féle fajta van, fordítású, kiadású. Hát egy pár ilyen ritkaságot megemlítenék, ez a Káldi Bibliának a több kiadásai, vagy Misztótfalusi Kis Miklós 1685-ös bibliája, vagy 1704-es Kasszeli Biblia, vagy 1660-as Váradi Biblia. Ezek olyan nagy korszakalkotó kiadások voltak, de hát sok apró részfordítások is vannak, nagyon sok nevet fel tudnék sorolni, nem csak katolikus, evangélikus, református és izgelita fordításokból is.
Amikor én önről először hallottam, akkor én biztos voltam benne, hogy egy idős úrral fogok találkozni. Ehhez képest egy középkor úr érkezett, mert hogy a Biblia gyűjtő valahogy az ember fejében az idősekkel kapcsolódik össze. Ön miért kezdett el Bibliát gyűjteni? Mi volt ez az indítatás, ez a lélektani pillanat, amikor azt mondta, hogy nekem ezek kellenek, akár lélektani kapaszkodóként is?
Hát én már gyerekkorom óta református hitoktatásban részesültem, és utána itt a helyi Betlen Gábor református gimnáziumban jártam, akkor még nem volt református, de itt is van egy szép könyvtár, és ez is azért egy ikletet adott. A családom többsége is református, és ők is támogattak, édesanyám, nagymamám a gyűjtés során, és utána református teológiát is végeztem, egyháztörténettel is foglalkozom, és így a antik könyvekkel is.
Hát gondolom, hogy egyfajta kis antikvárium az ön otthona. Hogyha oda valaki bekopogtat, barátok, ismerősök, egyébként sokan elkísérték, akkor biztos vagyok benne, hogy olyan érdekességeket tud mutatni, ami ugye az embert egy arra késztet, hogy megálljon, elcsendesedjen, egy kicsit az ég felé emelje a szívét, lelkét, tekintetét.
Igen, elég sokféle témájú és kogó könyveim vannak. Nem csak bibliákat, énekeskönyveket, imádságos könyveket is gyűjtök, de ezen kívül még egyháztörténeti dolgokat, dedikált dolgokat, különböző történelmi sorozatokat. Tehát engem is elég sok témakör érdekel a valláson kívül, vagy egyháztörténeten kívül, akár a néprajz, a magyar történelem, Nagy Magyarország történelme, tehát ezek úgy közel álltak mindig a szívemhez.
És előadásokat is tart? Esetleg volt már rá példa, vagy egy kis rögtönzött kiállítás keretében az érdeklődőknek mesél?
Igen. Egyetemista koromban különböző doktori konferenciákon is részt vettem, mint egyháztörténeti szekcióban. Ott tartottam előadásokat, de nagyon sok kiállítást is kellett tartanom országosan. Több mint 50 kiállításon volt különböző intézményekben, templomokban, gyülekezetekben, ahol megkértek, vagy Biblia évében is volt egy nagyobb kiállításon, vagy pár évvel ezelőtt a Papírmúzeum is megkért, ott is volt egy fél éves Biblia kiállításom, tehát elég sok helyre eljuttatom és bemutatom a gyűjtemény egy részét.
És mit vesz észre az érteklődőkön, amikor egy ilyen 17. századi Bibliát, vagy egy kódexlapot megérinthetnek, mint most én is titokban itt megsimogattam ennek a Bibliának a tetejét, szóval azért ez nem egy mindennapi élmény. Akkor úgy egy pillanatra az ember eltűnődik azon, hogy milyen kicsik vagyunk, és a világ történelmében, akár az egyháznak a fejlődésében, akár a létünkben, és akkor ki mindenki húzza alá azt, amit ő szeret ebben kihallani, milyen apró az ember.
Igen, hát nyugodtan meg lehet érinteni ezeket a könyveket, tehát nem olyan dolgok, hogy...
Ez majd szokta van, nekem, akkor is kuriózum.
Azért van, hogy olvasgassa az ember, persze vannak olyan régebbi kódexek vagy kéziratok, amit nem szabad kézzel megérinteni, mert zsírfoltot hagy a lapon, de hát azért előfordulnak ilyen régi bibliák magángyűjteményekben is, tehát van az országban több magángyűjtő, aki hasonló régebbi könyveket gyűjt, mint én.
Nagyon szépen köszönjük Galambos Lajosnak, hogy ezekről a biblia különlegességekről mesélt itt Hódmezővásárhelyen az Országjáróban.
Országjáró.
A vásárhelyi promenádon vagyunk, mondhatni Hódmezővásárhely kellős közepén, ma Kossuth térnek nevezik, és itt áll mellettem Sipos Róbert, mert hogy megérkeztünk a Kossuth Kifli kávézó kert helyiségébe, és benéztem itt az ablakon, nagyon sok finomság van, többek között Kossuth Kifli.
Igen, igen, árulunk a névadónkat, és áruljuk, úgymond a lakosságot megszavaztatva jött ez a név, hogy Kossuth Kifli.
Nem sok helyen lehet Kossuth Kiflit kapni.
Hát igazából ez egy elfeledett sütemény, az Alföld ezen részén diós verziója terjedt el, bár az igazi eredetileg a Kossuth kedvenc talán a mandulás volt. Ennek a történetnek annyi az apropója, hogy amikor Pozsonyban volt az országgyűlés Budapesten, a tiszteltház mellett volt egy korabeli kávézó, lehet, hogy csak egy PR fogás, de Kossuth nevével hozták összefüggésbe ezt a kiflét, és így terjedt el népi eledelként az Alföld ezen részén diós verziója.
És önnek, Sipos Robertnek ez az egész ötlet, hogy ilyen nevet adjon, hogy Kossuth kávézó, ez hogyan jött, elkezdte mondani, megszavaztatta?
Igen, igen, megszavaztattam a város lakosságát, ez egy új létesítmény a város főterén, és ezzel a névadással is próbáltam volna úgymond sarkani a vásárhelyeket, hogy érezzék magukénak ezt a...
Ez a szavazás hogyan történt?
Interneten keresztül, használva a modern dolgokat, és lehetett pályázni. Nagyon sok pályaművet kaptunk, közel 100 pályamű érkezett erre.
Mégis Kossuth tér, Kossuth kávézó.
Igen, igen, megismertek bennünket. Én hagyományozással foglalkozok közel 20 éve, és pék a szakmám, így a lakosságnak nem volt nehéz összedokni ezt a dolgot.
Látom, hogy ilyen régi módi perecet is készít. Mondtam én, hogy cserkész perec, de ez nem olyan.
Ez egy friss puha perec. A lényeg az, hogy a frissesség nálam elsődleges. Nálam mindig lehetőség szerint frissek az áruk, friss, meleg, és a kollégák is egy piát másolnak.
És ugye, mint pékmester visszanyúlik a múltba, mert ugye a jó kenyér az jó kovásszal készül, mondjuk akár még vadkovásszal is. innen van ez a hagyományőrzés, akár gasztronómiában, de ugye az élet más területén is?
Igen, említette ezt a hagyományőrzős kenyérsütést, még most találkoztunk először, már ugye évek során többször is, idén már másodjára vagyok ezzel a mikrofon előtt, hogy el kell menni a városból, hogy értékeljék a munkáinkat, de ez sajnos ez így is van, hogy nem lett proféta mindenki a saját hazájába.
Na de azért látom, hogy Kossuth kiflé az úgy népszerű, szóval megkóstolják, ha más nem csemege.
Igen, mindenféleképpen egy, nem csak a név cseng jól a vásárhelyi főtéren, a Kossuth téren a Kossuth kiflé, hanem az íze is finom, és nagyon szeretik a gyerekek, előszeretettel fogyasszák.
Jó hangulat van, szóval maga az épület szerkezete is patinás, azt kell mondjam, jó helyen is van, de itt ez a csodálatos park veszik körül, hát nem tudom, mi több, hát nem mondom, hogy több száz éves fák, de több mint száz éves fák körülbelül.
Igen, igen, mindenféleképpen. Az épület az nem a mi érdemünk, mi csak a beltartalmát szeretnénk. Ezt a gyönyörű épületet szeretnénk tartalommal is megtölteni, és nem csak fizikai táplálékot, hanem szellemit is adunk a vendégeinknek.
És a szellemi az mi?
Mindenféleképpen anekdóták, helytörténet, helyi szinten szoktunk turistáknak idegent vezetni, helyi történetekkel színesítjük az emlékkönyvekbe, a turisztikai kiadványokban szereplő dolgokat.
De milyen érdekes történetek vannak, amit mondjuk egy betérő vendégnek érdemes elmondani? Gondolom azt érzi már, mint szakmabeli, aki ugye ezt régóta műveli, hogy kinek mit lehet elmondani, meg mennyire lehet vele szóba állni. Szóval, ha valaki ebben a szakmában otthon van, és ez a mestersége, akkor az szívügye, szívét, lelkét beleteszi, és hamar kialakul a bevővel, a betérővel az a fajta összhang, amikor az ember rájön arra, hogy egy jó szóval itt lehet tovább tartani.
Igen, én mindenféleképpen ez a veszőparipám nekem is, és olyan dolgokat szoktam mesélni, például ugye nemrég volt az évfordulója az 1970-es toronytűzről, erről a kávézóm előtti asztalokon egy üveglap alatt közel 30 olyan korabeli fénykép van, ami vissza lehet idézni ezeket a dolgokat, és a helyi emberek említik, hogy régen milyen volt, és a helyi ide látogató vidékieknek is egy kis olyan kis személyes élményt tudok bemutatni ezeken a fényképeken keresztül, ami maradandó, mint mondjuk sima fényképet nézegetni, vagy egy turinformos könyvet nézegetni.
Fogadást mernék rákötni, hogy sokan ön miatt jönnek ide, nem is biztos azért, hogy fogyasszanak.
Lényeg az, a cél szentesíti az eszköz. Köszönöm az észrevételt, örülök, ha ön is.
Látom, hogy benne van szíve, lelke, és szívesen magyaráz másoknak, és itt figyeltem, mert itt vagyunk egymás mellett, ön is végzi a munkáját, én is teszem, és hát én erre a következtetésre jutottam, mikor fél szemmel önt pillantottam.
Ezt csak teljes messzélséggel lehet csinálni.
Köszönjük szépen, hogy itt volt, és akkor további kitartás, sok sikert.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Rejtett kincsek. Játék az országjáróban.
Mai második feladványunk így hangzik, melyik kézműves és iparművészeti ág tette világhírűvé Hódmezővásárhelyt a 20. században, amelynek központja egy helyi gyár is volt. Tehát milyen kézműves és iparművészeti ág volt itt világhírű valamikor Hódmezővásárhelyen? Ezt írják meg nekünk, 0639666 az SMS számunk, a leggyorsabb helyes megfejtő pedig vendéglátóink ajándékát nyeri.
Országjáró, ahol Magyarország mesél.
És a folytatásban az egymás mellett élésről és egymás megbecsüléséről is mesélünk egy kicsit az országjáróban. Tóth István érkezett meg hozzánk, ő a nemzetiségi referens itt Hódmezővásárhelyen, és büszkén mondta, hogy ez is egy nagyon jó gasztronómiai rendezvény, de volt augusztus 21-én egy újdonság, egy gasztroudvar, ahol nagyon jó volt látni azokat a nemzetiségeket, akik itt egymás mellett főztek, de jókat beszélgettek egymással.
És akkor én is üdvözlöm a hallgatókat. Valóban a gasztroudvar már több éve megy itt Hódmezővásárhelyen. Általában az augusztus 20-ai ünnepkörhöz kapcsolódóan rendezzük meg nemzetiségek, illetve a hozzá kapcsolódó közösségeknek a rendezvénye, gasztrorendezvénye ez. Idén először kicsit bővítettük a kört. Nem csak a nemzetiségek, a román, a német és a cigány nemzetiség főzött, hanem főzött a különböző közösségek, helyi közösségekből elég sok mindenki. Például a Kályág iskola, a Vöröskereszt, azon belül is az ukrán közösség. De itt voltak, jelen voltak például a katolikus plébániának a közössége is. Főzött és megkóstolhattuk a finom ízeit a mázai szeretett szolgálatnak is. Tehát körülbelül 10 közösség volt összemomva, egy kupacban, és megmutattuk azt, hogy valójában a fehér, megterített asztal mellett tudunk bemutatni olyan dolgokat magunkból, ami gazdagítja a teljes közösséget itt Hódmezővásárhelyen.
Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon színes gasztronómiai élmény is volt, és nagyon színes kulturális élmény is volt. Egy-két olyan dolgot említsen, amelyre az egy-egy közösség, egy-egy nemzetiség büszke, és évről évre megmutatja annak keretében magát. Legyen ez egy táncház, legyen akár egy, nem tudom, egy irodalmi vetélkedő, bármi.
Ezekről a dolgokról leginkább a cigány nemzetiségi önkormányzat tudna beszélni. Ami hozzám tartozik, az egyrészt a gasztródvar, amire nagyon büszke vagyok, hogy Hódmezővásárhelyen alakult nemrégiben egy együttes Lumabit néven, és ezek a fiatalok, fiatal srácok, tulajdonképpen egy családról van szó, ápolja a cigány hagyományokat. És ezt alkalmuk volt megmutatni a gasztródvarban is, karöltve a Kuszabandával. Ők nem Hódmezővásárhelyek, ők szegedi illetőségűek, de ők is nagyon-nagyon-nagyon szépen művelik ezt a tevékenységet tel együtt.
Említsem még azért a német és a román közösség életéből is egy-egy pillanatot, amire büszke Hódmezővásárhely.
Természetesen büszkék vagyunk a nemzetiségekre itt Hódmezővásárhelyen. Ilyen például a német nemzetiségi önkormányzat. Különböző alkalmakat szerveznek és rendeznek. Néhány évvel ezelőtt például itt a Hótó utcában egy kis teret próbáltak földíszíteni, úgymond, és egy feszületet állítottak. De mondhatnám a román önkormányzatot is, akik rendszeresen részt vesznek a gasztródvar rendezvényén, és a gasztrokultúrájukat próbálják közvetíteni a nagy közönségnek. Nagyon nagy sikerrel mondhatom.
Folytassák ezt a jó kezdeményezést, legyen hagyomány, váljék hagyományá. Tóth István nemzetiségi referens volt az Országjáró vendége itt Hódmezővásárhelyen.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
3:30 van az Országjáróban, ma Hódmezővásárhelyre hívogatjuk Önöket egészen 17 óráig, és hát különleges értékes egyéniségek érkeznek hozzánk. Például érkezik majd hozzánk egy fiatal evangélikus lelkipásztor, aki hol reppel, hol pedig prédikál, és a dinamikus fiatal evangélikus lelkipásztor teológiai stand-up esteire pillanatok alatt elkapkodják a jegyeket. Van-e helye a humornak az egyházban? Nos, erről majd vele is beszélgetünk. Tartsanak ma is az Országjáróval. Hódmezővásárhelyen kalandozunk egészen 5-ig.
Országjáró.
A vásárhelyi népzene tanodában egykor ott nevelkedett fiatalokat, ők muzsikálnak, és itt van mellettem Gyöngyösi Ferenc, aki a Tanodát annak idején megalapította, ő maga is zenész. Három fiatalt hallanak itt a háttérben az országjáró hallgatói. Mit játszanak?
Köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat. Száz csávási muzsikát hallhatunk, Csárdás és Szökőt. Száz csávás délnyugatra van Marosvásárhely, mint egy 30 kilométer egy zsák falu, a Kisküküllő bal partján található.
És Ferencnél ez az ötlet, annak idején ez a nagy ötlet, hogyan jött, hogy legyen egy tanodait Hódmezővásárhelyen, ahol népzenét lehet tanulni?
Néptáncoltam annak idején, és hát nagyon hiányoltam, hogy nincsen Vásárhelyen népzenei élet, tehát itt a vásárhelyi estében sem lehetett elmenni igazából ilyen jellegű muzsikákra szórakozni, és gondoltam egyet, vásároltam hangszereket, és elkezdtem tanárokat hívni, illetve hát többnyire a néptáncosok közül azért volt érdeklődés, hogy ezt a műfajt elsajátítsák, muzsikáljanak, úgyhogy így jött létre a népzenet az a 2017-ben.
Amit nagy volt a lelkesedés a legeslegelején?
Abszolút igen, akkor maroknyi kis csapattal kezdtünk, viszonylag fiatal generációval, tehát itt a 12 évestől a 18 évesig bezárólag volt egy pár fő, akivel elkezdtük ezt, de nagy volt a lelkesedés, igen, és hát egész jól kiforta magát azóta.
És hogyan lehet fenntartani ezt a fajta színvonalat? Hallhattuk itt a háttérben, hogy a fiatalok nagyon hangulatosan, lendületesen és szépen játszottak.
Hát itt hétről hétre ment az oktatás, de ezen kívül mi szerveztünk különféle olyan eseményeket, hétvégéket, ahol mesterkurzusoknak nevezzük, ahol pallérozódhattak a fiatalok, illetve hát rengeteg szorgalmat, kilométert kell beletenni ahhoz, hogy tisztán és szépen és igazán autentikusan játszanak, de hát mind szorgalmas, úgyhogy...
A megérkeztek közben a fiatalok is, Kovács Anna, kezdik csókolom, hegedű, ugye?
Így igaz, jó napot!
Emlékszik az első lépésre, amikor belépett a tanodába, átlépte a küszöbet?
Emlékszem, nagyon féltem. Én klasszikus hegedűn játszottam előtte, de viszont a néptánc az régóta az életemben volt, és így elmentem zenélni, akkor nagyon izgultam, de hát jó sült ki belőle.
Tehát ez úgy van, hogy először az ember néptáncol, és utána majd hangszert vesz a kezébe?
Hát nálam így volt, de van, akinél fordítva van, van, akinél meg párhuzamosan.
Na és akkor megyünk tovább, nézzük itt, egy nevet kérnék szépen.
Hajdú Botond vagyok.
Ilyen hangszer Brácsa.
Brácsa, igen.
És ön is táncolt, és úgy jött?
Nem, én az a kivételes eset vagyok, a kevesek közül, akik először kezdett táncolni, vagy először kezdett zenélni, bocsánat.
Hogy mindenki táncol maga körül.
Igen, és akkor a zene szeretete és gyakorlása után kezdtem el táncolni, hogy nem tudtam, hogy igazából az adott zenére, amit muzsikálunk, hogy nekem mit kell lépni, és hogy a táncosok mit táncolnak, és akkor ugye a zenén keresztül kerültem a táncba.
És akkor Vakuja Bence, ugye? Nagy bőgöl, szép napot kívánok. Hát igen, testes hangszer, cipelni kell, de látom, nagyon szereti.
Hát igen, nagyon szeretem, hát már elég régóta az életem részét képezi maga a népzene, meg a néptánc. Ugye én először táncolni kezdtem el, még gyerekkoromban, és utána alapból úgy jött ez a bőgő, hogy a régi próbatermünkben volt mindig egy bőgő, és egyszer csak mondták, hogy vegyem fel, próbáljam ki, és aztán így elkezdtem bőgözni, így lassan 7 éve.
Hárman vannak, mindig így hármasban szoktak fellépni? Ez egy trió?
Hát, tulajdonképpen igen, néha szokott lenni egy harmonika is, de most nincs itt velünk, de mostanában leginkább így hárman szoktunk.
Ki a bandafőnök?
A hegedűs nyilván.
A hegedűs, akkor vissza ide Annához, mert hogy nevük is van.
Igen, a Csürhe banda vagyunk. Igazából ez abból adódik.
Érdekes nevet választottak maguknak.
Igen, igen. A tanodába tanultunk ugye mindannyian, de ott többen voltunk, és mi meg összeültünk esténként zenélni, és így jött a Csürhe, hogy összeverődtünk, mint egy disznókonda.
És hogyan, és milyen jó, hogy összeverődtek, mert tehát olyan hangulatot tudnak teremteni, és el tudom képzelni azt a táncházat, hogy ott milyen jó hangulat tud kialakulni, akár 10 perc alatt is.
Igen, ezt igyekszünk mindig így intézni.
Hát egy kis hangulatjavítás hátul, egy defekt.
Igen, igen.
Na és amikor nem muzsikálnak például, akkor mivel foglalkozik?
Én egyetemen tanulok, most pedagógus pályát kezdtem el, vagyis hogy ugye a tanulmányokat a pedagógus pályához, és egyébként mindannyian tanulunk.
Zenét tanul?
Énekzenét tanárnak, de nem konkrétan a hegedűvel.
És a többiek Botond és Bence?
Boti az hangszerkészítőnek tanul, Bence pedig egyetemre jár Budapesten.
Hát nagyon művész emberek, ugye Bence, hegedű, vagy hangszerkészítő?
Igen, igen, hangszerkészítő. Hát ez is a zenélésen köröztül.
Hegedű készítő lesz?
Tulajdonképpen igen, vonós hangszerkészítő és javító lesz.
Ritka mesterség.
Hát, igen, abszolút. Most 10 vagyunk az osztályban az évfolyamban.
Vannak ott hölgyek is, mert találkoztam valamikor egy hasonlóval.
Vannak kevesebben, most a mi évfolyamunkban egy darab hölgy van, fúvós hangszerkészítő lesz.
Volt a vendégünk a műsorban, azért valami rém lett. De mi a szépség ennek, hogy az ember játszik, meg hogy el is készíti magának a hangszert? Ritka dolog.
Abszolút. Tehát alapvetően az, hogy egy fadarabból, ami kinőtt a földből, és abból egy olyan tártól elkészül, ami így megszólal, és az ember lelkire hat, ennél kevesebb szép dolog van, azt hiszem, de hát igen, el kell mélyedni ebből, hogy ezt az ember megtapasztalja.
Igen, szépen mondta még őrzősen is egy picit, és tovább lépek ugye Bencéhez, aki egyetemista, mit tanul?
Hát tulajdonképpen Pesten járok logisztikára, és igazából különféle logisztikai dolgokat tanulok fent Pesten.
De az muzsika, az zenélés, az a szíve közepe. Az az élete?
Igen, az az élete.
Honnan jön, családból, vagy honnan hozzák ezt a fajta kötődést?
Nem igazából, ez csak úgy édesanyám miatt kezdtem el táncolni, mert ő is régen táncolt, és elvitt próbákra, és utána én is elkezdtem táncolni, és utána zenéltem.
Köszönjük szépen, és visszalépek Gyöngyösi Ferenchez, ugye a vásárhelyi népzene tanoda alapítójához, zenészhez. Hát irigylem ön, tanár úr, hogy ilyen csodálatos tanítványai vannak, meg még lehetnek.
El kell mondjam, én is tanítvány vagyok, tehát nem tanár ebben.
Kitől tanult?
Én Mohácsi Berci a legnagyobb mesterem, ha úgy tetszik, de tanultam már Bobár Zoltántól is, tehát Sulák Gergő jelenleg a tanárom. Nagyon büszkék vagyunk arra, amit...
És milyen hangszerről beszél?
Én nagybőgő és cselló, tehát a basszust próbálom én is a népzenében biztosítani. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy igazából 2017 óta eljutottunk odáig, hogy 4 diák is felvételt nyert a Bartók Béla konzervatóriumba népi muzsikusnak, illetve hát van olyan közülünk, aki kacsingat a Liszt Ferenc Zeneakadémia felé is, nagyon bízunk benne, hogy egész odáig eljut majd a tanoda híre.
Hát ez egy tanoda, ez egy iskola akkor.
Gyakorlatilag nevében igen, és elméletek igen, de gyakorlatban nem. Isten igazából már egyesületi formában 2019 óta működik.
Mert vannak különböző feltételek.
Így van, ez gyakorlatilag nálunk a háznál működik, oda jönnek a tanárok és a diákok, és egy elkülönített szobában tanulnak muzsikálni, tehát nem intézményi formában.
Nagyon szépen köszönjük, egy élmény volt.
Országjáró. Magyarország ezer arca.
Petroszky Ádám érkezett meg hozzánk. Ádám, ön el tud tévedni?
Igen, természetesen, tehát ugye most már több mint 20 éve vagyok tájfutó, de még mindig sikerül kisebb-nagyobb hibákat beletenni a pályákba.
Na de hát ez nem is ember, aki nem téved, vagy nem téved el legalább egyszer az életében. Hogyan lett ön tájfutó? Miért pont a tájfutás lett az ön szívének kedves?
Én a nővérem által kerültem a sportágba 7 évesen, és hát ott ragadtam, jó volt a társaság, nagyon tetszett, hogy nem csak fizikai, hanem szellemi feladat is van, és benne ragadtam, aztán azóta pedig edzősködök, illetve a helyi tájfutó életet próbálom irányítani.
Mi az, amivel tudja kecsegtetni a fiatalokat, hogy miért izgalmas, hogy miért érdekes tájfutóvá válni? Ugye önmagában a hely, az erdő, aki szereti a természetet, annak egy csalogató dolog, de hát azért ott különféle eltévedésre van lehetőség, különféle pontokat kell érinteni, szóval azért az nem csak olyan szabad világa az a tájfutás. Mégis, ön mit szeret benne?
Én azt szeretem, hogy egyrészt kint vagyunk a természetben, tehát nagyon nyugodt a környezet, és mindig új kihívást jelent a pályáknak a teljesítése, az ellenőrzőpontoknak a megtalálása. A gyerekeknek pedig szintén egy izgalmas feladatot jelent, hogy önállóan, tehát nem felnőttek, szülők igazgatásával teljesíthetnek feladatokat.
Ön egyébként a Hold Mentor Sport Egyesület alapítója is, és hát lelkes tájfutó is, és ugye a gyerekeknek a szabadságélmény az nagyon kell, ezt onnan is tudom, hogy az én kislányom az most kezd el egyedül közlekedni, és ezt borzasztóan élvezi, hogy ő már elég nagy ahhoz, hogy elmehessen az iskolába és haza. Meg hát gondolom azért, hogyha ilyen közösségben együtt vannak a gyerekek, akkor maga a sport élmény is, a sport teljesítmény élménye is ragad egyikről a másikra. Tehát, hogy az egyik hat a másikra, és van egyfajta versengés, de ez jó értelemben vett versengés.
Így van, tehát az a tapasztalat, hogy az aktuális tagság, a fiatalok is egymást hozzák, tehát sokan osztálytársak, barátok, esetleg családtagok által kerülnek be a sportba, és mivel, hogy nagyon jó a közösségünk, később benne is ragadnak. Ami nagyon fontos, hogy ez egy szabadidős jellegű sport, tehát aki nem élversenyző, az is megtalálja a számítását nálunk.
És van pont vadászat is egy-egy ilyen tájfutó esemény alkalmával. Ez miért különleges?
A pontvadászat egy több tucat helyszínen zajló tulajdonképpen tájékozódási játék, a Magyar Tájékozódási Futószövetség szervezésében, illetve menedzselésében zajlik ez a játék. Egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével teljesen önállóan lehet megkeresni a kijelölt pontokat, mondom, több tucat helyszínen az országban, nálunk itt a Kása erdőben.
A Kása erdőben úgymond QR kódokat kell keresni? Föl vannak rakva akár ilyen kis táblácskák a fa oldalára, vagy mondjuk a kőre rá van festve, vagy rá van ragasztva egy matrica?
Így van, tehát ezek egy-egy fa oszlopon vannak elhelyezve, körülbelül ilyen derék magasságában. Van egy kódja az ellenőrző pontoknak, és az alkalmazásban kell lecsipantani ezt a QR kódot, ami az oszlopon van.
Emlékezzen, vagy se legyen kedves egy olyan pillanatra, amikor a tájfutás az egy olyan élményt adott önnek, akár amikor gyerekkorában, 7 éves korában elkezdett futni, hogy azt mondta, hogy én világéletemben ezt szeretném csinálni. Mi volt az, ami az erdőben a tájfutás élményét hozta önnek, hogy egy életre a szerelmévé vált?
Én azt gondolom, hogy leginkább a természet, tehát még most is emlékszek az első versenyeim közül, amit 7-8 évesen teljesítettem, néhány helyszínre, élményre, illatra, tehát ezek megragadnak.
Vannak-e a gyerekek között olyanok, akik látja már a fantáziát, látja a jövőt, hogy na, ő is tájfutó lesz, nem csak szombat délután tölti az idejét itt a haverokkal az erdőben, pont vadászva, ugye akkor a telefonnal egy kicsit mégiscsak kapcsolatban lehet lenni meg a természettel, hanem hogy ő tényleg egy megszállott sportoló lesz.
Vannak nagyon tehetséges tanítványaink, illetve épp most dolgozunk egy új kezdőcsoport indításán, ami körülbelül itt szeptember végén, október elején fog elrajtolni, biztos vagyok benne, hogy ott is lesznek nagyon tehetséges sportolóink.
Na hát akkor futásra fel, főleg tájfutásra fel. Petrocki Ádám tájfutó, a Hódmentor Sportegyesület alapítója volt az Országjáró vendége.
Bye.
folytatásban érkezett hozzánk V. Nagy Nándor, a Tornyai János Múzeum restaurátora, de mindemellett még képzőművész, fest, szobrászkodik, grafikával is foglalkozik, tehát sok mindennel, sokrétű emberrel van szó, vagy emberről van szó, de ami nagyon érdekes, hogy a múzeumban mi az, amit csinálsz, szóval mit kell ott restaurálni?
Hát ez egy elég összetett feladat. A múzeumban én már 20 éve dolgozom, és több gyűjtőterülettel vagyunk mindennapi kapcsolatban. Ez a néprajz, helytörténet, képzőművészet és a régészet. Ennek a szakterületét fogjuk mi össze, és minden tárgy és minden kiállítás, ami megvalósul a múzeumunkban, az általában a restaurátor műhelyen keresztül megy.
És azt mondta nekem, hogy a kerámia az, ami közel áll önhöz.
Ez a szakterületem tulajdonképpen. Én szilikált restaurátorként végeztem a képzőművészeti egyetemen. Ezért innen a szakirányultság.
Mert hát ugye itt, ahol most vagyunk, itt a fazekasság azért jellemző.
Abszolút, én ebből indulok. Tehát a vásárhelyi fazekasság volt számomra a legfontosabb és legmeghatározóbb.
De családi indítatás is van mögötte?
Ezt anyukám festőnő, írókázónő volt a Majolika gyárban. Az ő bátyja pedig, a nagybátyám pedig a Mázazóknál volt pedig az alföldi porcelángyárban, úgyhogy abszolút van.
Hát akkor ön genetikailag hordozta ezt, szóval ezt a fajta sorsszerűséget.
Azt gondolom, hogy a föld az közel áll hozzám, a földi jegyek is közel állnak hozzám. Igen, igen, igen.
Tehát ő, ahogy mondja, és földről beszélt, hogy szeretne valami magasabb rendű földi életet, ugye, alkotásában is mindenféle olyan környezetet teremteni, ami egy kicsit emeli az embert.
Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek célja, egy alkotóművésznek meg mindenképpen célja kell, hogy legyen egy magasabb rendű dolgot hozzon létre, de a természetelvűség, tehát a gyökerek azok rendkívül fontosak valóban, ahogy mondja, az alkotói munkámban, ebből indulok ki, és ebből próbálok egy spirituálisabb, egy emelkedettebb alkotói munkát létrehozni valóban.
És amikor nem restaurál, hanem mint alkotó, képzőművész, akkor mi az, ami a legközelebb áll önhöz? Én felsoroltam itt sok mindent.
Ezt inkább azt tudnám mondani, hogy bizonyos alkalmak, illetve időszakok vannak, ami prioritást élvez, most festek leginkább.
Miket fest?
Azt lehetne mondani, hogy tájképeket, de nem szeretném így besorolni. Úgy hívom őket, hogy belső tájak. Ez azt jelenti, hogy ez nagyon-nagyon jó táptalaj, hogyha a Hódmezővásárhelyen, illetve a vidéki élet, vagy a természet közeliség, ez ad egyféle inspirációt, de nem ábrázoló művészettel foglalkozom, hanem inkább ennek megpróbálom egy meditatív ábrázolást létrehozni. Tehát, hogy egy spirituálisabb ábrázolást hoznék létre, de természet elvű ábrázolást.
Ugye a család indítatást már elmondta, hogy ugye a fazekasság és a föld az agyagnak az a fajta melegsége, meg az a rejtelmesség, amit az magában hordoz, az ugye ott van az indítatásnál. De egyébként mi lehet arra a magyarázat, hogy itt Hódmezővásárhelyen nagyon sok alkotó ember van?
Hát én azt gondolom, hogy a helynek valamilyen szellemének lennie kell.
Én biztos, hogy van.
Itt vannak az elődeink, akik remek példát mutattak számunkra a képzőművészetben az elmúlt, ha csak 100 évet veszem. Viszont ne felejtsük el, hogy az emberiség, a letelepedett emberiség időszámításunk előtt 5000 környékén már itt megtelepedett a neolitikumban. És a múzeumon keresztül én az első indítatást onnan kaptam, amikor a neolitikus tárgyakkal én találkoztam. Tehát a letelepedett...
Érezt, hogy az közel van önhöz.
Abszolút. A
Együtt rezegtek.
Én így gondolom, igen, és ezeket a tárgyakat én meg is tudtam fogni, viszonylag fiatalon, 20 évvel ezelőtt ugye már találkoztam. Itt olyan tárgyak, mint a kökénydombi Vénusz, vagy ilyes, ami az én kezembe került, az meghatározó volt, azt gondolom.
Itt az országjáróval járva az országot, Kárpát-medencét, azt figyeltem meg, ez csak most villant be, hogy ahol mondjuk keramikusok vannak, agyaggal foglalkoznak, ott ugye családokat foglalkoztat. Ez egyik alkotja, gyúrja, dagasztja már, és a végén mondjuk a családtaga, a női tag, az pedig festi. Tehát megvan ez a fajta ilyen művészkedő hajlam, és ebből fejlődhet majd később valami. Tehát ez egy jó alap.
Igen, jól látja, ezek így indultak ki szerintem itt az iparosságból, tehát 100 évvel ezelőtt a nagyon-nagyon sok fazekas mester és annak családja dolgozott ebben az iparágban Vásárhelyen, és nagyon sokan utána később tanulmányokat folytattak, és úgynevezett magasabb, vagy a magas kultúra felé vették az irányt. Fotográfusok, képzőművészek, iparművészek, népi iparművészek fejlődtek ki ezekből a családokból, jól látja így.
És kerámia történetből milyen nagy mérföldkövek vannak itt Vásárhelyen?
Hát nézze, hogyha azt mondom, hogy időszámításunk 5500 a neolitikumban elindult a dolog, és most a jövő héten a vásárhelyi Varta Vince alapítvány meghívott például engem a kerámia szimpóziumon, hogy vegyek részt, és alkotóként egy hónapig dolgozzam a magyar kortárs iparművészetben, akkor ez azt gondolom, hogy nagyjából föl is öleli ezt az óriási időszakot, hogy hol a neolitikus kerámiához kell hozzányúlnom a múzeumon keresztül, hol pedig iparművészeti kerámiát hozunk létre itt ezen az alkotótelepen.
Ön ezt nagyon szereti, minden művész persze szereti, amit csinál, azért élhal, de ön ezt jól el is tudja mondani?
Nagyon kedves.
Ez egy különös tehetség.
Nagyon kedves.
Nem? Jól érzékel és szemlélteti, kijön az, hogy tényleg ott van az a mélység.
Nagyon kedves, nem vagyok a szavak embere, de örülök, hogyha...
Nem úgy tönt.
Örülök, hogyha átjön és át tudom adni.
Sokat fontos átadni, épp ez a lényeg, hogy át tudjuk adni.
Sokat foglalkozom vele ezekkel a kérdésekkel, és valóban, ahogy mondja, nem csak tárgyi formában foglalkozom vele, meg is próbálom most már ezt fogalmazni. Tulajdonképpen esztétikával mindenképpen kell egy komoly alkotó embernek azt gondolom, hogy esztétizmusra, esztétikával foglalkozni kell, tehát meg kell tudni fogalmazni, határozni önmagunk.
És most mind dolgozik, ami mondjuk maradon.
A makói Natura Maros Menti Művésztelep szimpóziumáról érkeztem haza a múlt héten. Ennek a kiállítása nyílt a hétvégén, ez még egy hónapig látható lesz Makóvárosában. Most hazaérkeztem, a jövő héten pedig az említett kerámia szimpóziumon fogok részt venni egy hónapig, és hogyha utána lemennek ezek az akciók, nagyon remélem, hogy a téli hónapokban magamra tudom húzni az ajtót, és újra festhetek.
Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, minden jót!
Rejtett kincsek. Játék az országjáróban.
Mai második feladványunk így hangzott, melyik kézműves és iparművészeti ág tette világhírűvé Hódmezővásárhelyt a 20. században, amelynek központja egy helyi gyár volt. Ez volt a kérdésünk, sokan tudták a helyes megfejtést. A leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először legyen kedves a nevét, árulja el nekünk.
Jó napot kívánok, Katalin!
Üdvözlöm, Katalin! Hát melyik ez a kézműves és iparművészeti ág?
A majolika kerámia.
Így van. Honnan tudta azért? Ez nem volt azt hiszem annyira könnyű. Talán a kerámia még igen, de azért a majolika az egy különleges kombináció. Szóval honnan tudta a megoldást?
Hát készültem.
Ja, hát vannak, akik készülnek az országjáról. Nagyon szépen köszönjük.
Hódmezővásárhelyi történetet, történelmet, mindent.
Hát akkor nagyon készült. Köszönjük szépen, hogy ennyire várja az országjárót, hogy a játékban gyors lehessen, még fel is készül. Minden esetre helyes a válasz. Köszönjük szépen, hogy játszott velünk, és nyereménye a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ felajánlásában egy páros belépő Kovács Kati jubileumi turné koncertjére, úgyhogy el is tud majd jönni, hogyha ideje engedi ide Hódmezővásárhelyre. Köszönjük szépen.
Országjáró. Magyarország ezer arca.
A folytatásban itt az országjáróban vendégünk, egy stand-upos evangélikus lelkész, Zahorec Pál, szép jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok én is mindenkinek, vagy hát Erősvár a mi Istenünk, ahogyan szoktunk köszönni.
Igen, de ez a stand-up meg lelkészkedés azért nem jár egy kézbe együtt az utcán.
Hát tudomásom szerint nem. Annak idején még az Amerikai Egyesült Államokban kezdődött el, aztán egy kicsit úgy fellángolt Dél-Amerikában, és utána Európában mondjuk azt, hogy éppen hogy csak begyűrűzött, de viszont nem verte meg a gyökerét. Én pedig elkezdtem ezzel kapcsolatosan kutatni, hogy vajon van-e helye a humornak az egyházban, vagy nincs, és lehet-e humorosan felfogni a dolgokat.
Hogyan jött ez a elkezdtem kutatni? Mi volt itt az, ami belevitte, vagy rávitte erre az útra?
Hát igazából az, hogy annak idején, amikor középiskolás voltam, és elindult a Duma Színház, mindenki azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha te is elkezdenél stand-upolni. És mondtam, hogy nem, nekem azért komolyabbak a témáim. Mert más.
Hát humorban nem ismerünk tréfát.
Az biztos, viszont akinek nincsen jó humora, az meg nem ismeri az, hogy mi is az, hogy tréfa. Úgyhogy innentől kezdve meg lehet fordítani kettőt. És hát úgy voltam vele, hogy elkezdtem kutatni ezzel kapcsolatosan minden egyéb dolgot. magamra tapasztottam, amit éppen lehetett, és onnantól kezdve a mostani kedvesen felkért arra, hogy tartsak egy teológiai stand-upot ott Szarvason, ami teltházzal elindult, és onnantól kezdve lett annak egy ismétlése, és annak még több és több és több és több ismétlése, de már nem csak Szarvason.
De én már kíváncsi vagyok, hogy milyen volt ez, tehát hogyan lehet ezt előadni stand-upos formában?
Hát először is azt tudnám mondani, hogy gyere egy előadásomra és hallgass meg. A legelső bevezetés az, hogy hogyan lettem evangélikus lelkész. Amikor ezt elmondom mindenkinek, onnantól kezdve már rádöbbennek arra, hogy nem csak egy lelkész jött itt most aranykeresztet belevasalni a fejébe az embereknek, hanem elmondom azt ember közelibben, hogy mit is jelent a vallás valaki számára. Úgyhogy ezzel indulunk, és onnantól kezdve jönnek a különböző gicses képek, utána jönnek a személyes történeteim, hát lelkészként bőven van, olyan humoros dolog, amit nem gondolná az ember, és aztán pedig jön egy konklúzió rész, de vannak más szituációk is.
Ez a stand-up-osság, hogy így fogalmazzak, nem teszik komolytalanná ezt az egészet?
Az a helyzet, hogy meg kell találni a hangsúlyt. Tehát azért van a stand-up Magyarországon, hogyha azt mondjuk, akkor ugye van egy színvonal, ahol nyilván vannak, akik káromkodnak, meg lehetne sorolni.
Igen, mindenféle verziót ismerjük sajnos.
Így van, és valaki meg hasonlóképpen, másképpen gondolkodik a stand-upra, elutasítja, meg minden, még sorolhatnánk. Meg kell találni azt, hogy a stand-up az igazából mi is a gyökere neki, ugye az angol szavakból adódóan, hogy az amikor kiállok, és igazából csak a humort adom át, és nem a prostó szavakat, meg az egyéb politikai dolgokat, hanem igazából a humoron keresztül szóltok meg embereket. Ez lenne a stand-upnak az alap lényege.
Itt a téma az mi, vagy mi mentén halad? Vannak ilyen rendező elvek?
A föntről jön a rendező elv, én csak közvetítem igazából.
Mondhatni az, ami befolyik?
Hát ami befolyik, az meg kifolyik, úgyhogy ha lehet idézni, akkor valóban így van. Úgyhogy természetesen erről szól egy kicsit a teológiai stand-up, úgyhogy tehát itt semmi nincs megadva, hanem inkább arról szól, hogy az ember hogy és miképpen.
És egyházi berkeken mindezt hogyan fogadták?
Izgalmasan, azt kell, hogy mondjam. Jelen pillanatban van azért ráengedélyem a püspöktől, úgyhogy örülök neki, hogy ezt művelhetem.
És engedélye van és követői?
Én azt gondolom, hogy a...
Próbálják fölvenni ezt a fajta stílust, kell hozzá egy lazaság is, meg kell hozzá egy ember is.
Vannak, akik próbálkoznak, de hát ez azt kell mondani, hogy tanítani a taníthatatlan, tehát hogy ez egy kicsit olyan történet.
Születni kell?
Hát szerintem a jó humor az azzal jön, hogy vagy az ember az életében megtapasztal valami tragédiát, vagy pedig vele születik. Az, hogy én most honnan jött, vagy hogy hova megy, vagy miképpen, azt nem tudom.
Hát akkor itt összességében elmondhatjuk, hogy az egyházon belül van a humornak helye.
Hát zanzásítva azt tudnám mondani, hogy igen, van. Lejár az időnk?
Még van egy fél percünk.
Akkor van még egy fél percünk. Én azt tudom csak mindenkinek mondani, hogy ha Hódmezővásárhelyen jár, akkor az evangélikus lelkész nyugodtan keressék meg, illetve a város fog biztosítani nekünk természetesen majd lehetőséget arra, hogy bemutathassam ezt a teológiai stand-upomat, az 1.0-át, a 2.0-át, a 3.0-át, mert van mindegyik, és mivel hogy lejár az időnk, csak annyit tudok mondani, hogy híreket mondunk a Kossuth Rádióban.
Hamarosan, köszönjük.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Pontosan 16 óra van ma, Hódmezővásárhelyre hívogatjuk Önöket. Az Országjáró Kincses Láda is természetesen Szentesről megérkezett velünk ide, Hódmezővásárhelyre, és a hírek után kiderül, hogy milyen kincs kerül itt a mi szép, veretes, egykor filmekben is szereplő Országjáró Kincses Ládákba. Úgyhogy maradjanak velünk akár egészen 17 óráig.
Jelentős a szakember hiány a gyermekvédelemben. Nem találtak szennyezést az Iváncsai kutak vizében. Napos felhős idő várható, elszórtan záporokkal. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Szlotta Judit. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett egy gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 óta 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozásban élőkkel együtt mintegy 23 ezeren nevelkednek állami gondoskodásban. A dokumentum szerint a hazai gyermekvédelmi rendszer mára az összeomlás határára sodródott. Krónikus szakember hiánya gyermekvédelemben, miközben az erőn felül kitartóknak köszönhető, hogy nem omlott össze teljesen a rendszer. Erről is beszélt a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár. Gyurkó Szilvia kitért a nevelőszülői hálózat anomáliáira. Az egyházak és néhány civil szervezet úgy kapta meg a nevelőszülői hálózat feladatát az államtól, hogy nem volt minőségbiztosítás, sem ellenőrzés. Kevés és gyakran nem megfelelő nevelőszülő van a rendszerben, amire egyelőre nincs rálátásuk, tette hozzá. Balogh Zoltán javasolta kitüntetésre Orbán Viktornál Vásárhelyi Jánost, a Bicskei Gyermekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatóját, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. A poszt előzménye, hogy a volt miniszterelnök a köcsei polgári találkozó előtt újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, azért terjesztette fel 2016-ban a volt igazgatót, mert neki is felterjesztette valaki. Az amerikai elnök nagyon örülne Írország és Észak-Írország egyesülésének. Ezt maga Donald Trump jelentette ki, miután az ír miniszterelnökkel tárgyalt Dublinban. Hozzátette, hogy szerinte az egyesülés előbb-utóbb meg fog történni. Egy 1998-as megállapodás szerint az Észak-Írország hovatartozásáról szóló népszavazást a brit kormány írhatja ki. Néhány héttel ezelőtt Andy Barnum brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden népszavazás Észak-Írország kiválásáról az Egyesült Királyságból. Drontámadás érte egy kőolajvezetéket Szaúd-Arábiában. Többen megsebesültek, a károk felmérése még tart. A kulcsfontosságú kelet-nyugat vezetéken elővigyázatosságból leállították a szállítást. A több mint 1200 kilométer hosszú vezeték a hormuzi szoros blokkádja miatt vált kiemelt jelentőségűvé. Az utóbbi hónapokban naponta 4-5 millió hordónyi nyersolaj, a globális ellátás 4-5%-a folyt keresztül rajta. Minden kút vizetiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken. Így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Estig csak az északi tájakon fordulhat elő eső, zápor. Holnap a naposabb időszakot követően délután megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor. Majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
Műsorajánló.
Mohács 500. 500 éve a Mohácsi csata örökre megváltoztatta Magyarország történelmét. Egy sorsfordító esemény és annak következményei történelmi sorozatunkban. Mohács 500 emlékműsor Kispéter Ernővel minden vasárnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az országjáróban ma Hódmezővásárhelyre hívogatjuk Önöket. Hódmezővásárhely az alföldi fazekasság egyik központja volt, virágkorát a múlt század második felében élte, és meglepő módon minden városrészben eltérő stílusjegyekkel dolgoztak a mesterek. Főzőedények nem, de annál különlegesebb cserépedények, tálak, butellák, kancsók és csalikancsók is készültek itt. A következő fél órában arra is választ keresünk, hogy vajon milyen kincs kerül az országjáró kincses ládába itt Hódmezővásárhelyen. Tartsanak velünk egészen 5-ig.
Ez a világ, amilyen nagy, de
galambom, oly kicsim vagy. Te galambom, oly kicsim vagy. De ha téged bírhatnálak, a világért nem adnálak. A világért nem adnálak. Te vagy a nap, én az éjjel, teljes teli sötétséggel, teljes teli sötétséggel. Ha szívünk összeolvadna, rám beszél hajnalsadna, rám beszél hajnalsadna.
Járó kincses láda. Értékek az utókornak.
Az országjáró kincses láda mi igazi úti társunk, immár 8. éve járja velünk az országot, mert szeretnénk összegyűjteni azokat a kincseket, szellemi és valóságos értelemben is, amely az adott település, ahol a műsor megfordul, büszke, és szeretné, hogy az országjáró következő helyszínén egy kicsit meséljen róla. Az országjáró múlt szombaton Szentestről jelentkezett, ahol egy helyi népi iparművész alkotása került az országjáró kincses ládánkba. Erre a kincsre vigyáztunk az elmúlt héten, ezt hoztuk most el ide Hódmezővásárhelyre, de most, jól figyeljenek, az országjáró és az országjáró kincsesláda történetében is egy különleges pillanat következik. Domokos István már is kiderít, hogy mi is ez.
Mert hogy az elmúlt helyszínen a kincset az országjáró kincsesládába Kovács Ivánné bútorfestő helyezte el. Itt van egyébként mellettünk, ez itt sokkolom. Szóval mondjuk el az országjáró hallgatóinak, akik nem hallották a múlt héten a műsort, az adást, hogy mit is helyezett a kincsesládába?
A kincsesládába saját magam által készített fali levél és csekktartót készítettem, aminek még van egy olyan funkciója is, hogy alul kulcstartó, és az a különlegessége, ez a véletlen műve, hogy hódmezővásárhelyi mintával festettem.
Mindezt szentesen.
Mindezt szentesen, így van.
Na, és mi elhoztuk, és itt van mellettem még Garainé Jung Gabriella, aki szintén nem érkezett üres kézzel, mert egy olyan tárgyat hozott, ami az itteni vidékre, de legfőképpen Hódmezővásárhelyre jellemző, a fazekasságra jellemző. Mi ez, kedves Gabriella, mit hozott?
Egy vázát hoztam, vásárhelyi mintával, vásárhelyi népi mintával. Megjelennek rajta a vásárhely színei, a fehér és a kék, és egy felirat, amely tükrözi, hogy itt készült Hódmezővásárhely.
Sok minden efélét készítenek, vagy inkább most már csak a modern irány az, ami mérvadó?
Elsősorban modern irányba mentünk el, konyhai kerámiát gyártunk, a legismertebb termékünk talán a piros alapon fehér pöttyös, de manapság már egyre több figurás terméket is csinálunk, festünk állatmintával, különböző járműveket festünk rá igénynek megfelelően.
Azért a fazekasság, ugye, és ez a féle hagyomány jól átültethető itt a jelenkorunkban, és mint használati tárgy tovább vihető, ön is ezt mondta, szóval akár egy pöttyös bögre, abból egy reggeli kakaó sokkal jobban esik.
Így van. Egy kis fényt, egy kis örömet hoz a reggelekbe a vidám színeknek a megjelenése, a vidám formák megjelenése. Gyerekek körében és mindenkinek van a családban saját bögréje, saját mintával, felirattal, és ezeket el tudjuk készíteni.
Mert hogy egy ilyen bögrének lelke van.
Főleg,
hogyha valakinek azt címzik.
Így van, így van. Egy örömet, egy kis vidámságot hoz a mindennapokba.
Nagyon szépen köszönjük, tovább visszük ezt a kincset műsorunk következő helyszínén, de gyorsan ide lépek Kovács Iváni Pirikéhez, aki ugyan itt a mintavilág, a díszítővilágban nagyon otthonosan mozog, mint bútorfestőnek, ez elengedhetetlen, és beszélgettünk itt sokféle emberrel arról is, hogy városrészek vannak Hódmezővásárhelyen, és a városrészek különbözőféle mintavilággal rukkoltak elő, hogy ilyen mai fiatalos divatos szóval fogalmazzak, tehát megvolt a saját maguk stílusuk, különböző központi stílus.
Így van, úgy tudom, hogy legalább 8 városrész volt itt Hódmezővásárhelyen, ahol mindenhol működött egy-egy fazekas, és ők mind a saját stílusukat, így volt aztán Csúcsi, Tabáni, Tarjáni, Belvárosi, stb., ami a különböző színvilágot jelentette.
És itt a színvilág, ez ugye a kék az a legjellemző, a kék alap?
Nem. Ez csak egyik fajta a fehér alapon.
Ugye nyolcféle közül melyik az, ami úgy érdekes az ön számára?
Én nekem például rengeteg Hódmezővásárhelyi kerámián van, ez vörös alapon, tehát oxidvörös alapon van festve sárga és zöld fehér mintával.
Hát, ugye a vásárhelyi fazekasok javarésze inkább ugye tálakat készített, nagy tálakat, és kevesebb különbözőféle kisebb edényeket, kancsókat, bögréket.
És butellákat. Igen, én nekem is nagyon sokféle ilyenem van. Nagyon érdekesek voltak a butellák, mert különböző rigmusokat írtak föl rá, vicces népi mondásokat, és így ajándékozták egymásnak például.
Ugyanaz, amiről az előbb itt beszéltünk, hogy egy Gabriella is mondta, hogy a jelenkorunkban is át lehet ezt ültetni, ez Pirikénél, és ugyanígy van, hogy próbál modernizálni, vagy teljesen megmarad az az archaikus világban ön?
Az archaikus világ motivumait viszem föl mai bútor darabokra, tehát én is úgy próbálom, hogy különösen apróbb dolgok, kulcstartó, könyvjelző, ami régen azért nem voltak, de a hagyományos mintákat arra átviszem.
Ez a tabáni sárga, csak hogy kíváncsiságból kérdezem, az is egy érdekes, ugye, és az ön számára is akár lehetne kedvenc, de ezt nem nagyon használja.
Én nem, ugyanis teljesen más a bútorfestés, és teljesen más a kerámia.
Próbálta ötvözni?
Nem szabad.
Ez szigorú, ez szabály.
A stílus keverés tilos.
De minden esetre a színvilág, a motivumvilág, ami a Hódmezővásárhelyre jellemző, az nagyon gazdag és nagyon szerethető.
Hódmezővásárhelynek a bútor stílusa különleges. Itt általában vörös rózsákat festettek a ládára, tehát nem is tulipános ládának, hanem rózsás ládának hívták. Ezt a különböző jegyzőkönyvekből tudjuk. A tulipán szerepelt ugyan, de csak mellékmotívumként.
Köszönjük szépen, nagy találkozás, bútorfestés és kerámia Hódmezővásárhelyen.
Országjáró.
Az országjáró önmagában egy nagy találkozás minden egyes településsel és a település közösségeivel, és olyan jó látni, hogy a közösségek is ilyenkor örülnek egymásnak és találkoznak egymással. Hát a Besenyei színkör tagjai is sok mindenkinek köszöntek, és ölelték itt már meg az ide érkező vendégeket, akik továbbálltak, illetve magára a fesztiválra érkeztek. Na, de mi most a Besenyei színkört fogjuk egy kicsit bemutatni önöknek. Rárusi Anita, a színkör vezetője, ő érkezett színészekkel, akiket majd szép sorban bemutatok, de hát Anitához fordulok először. Az idei év az elindult az iskolában, de a színkörben is elindult már?
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat én is. Igen, mi már dolgozunk, bár az új bemutatónkat még nem szeretném nyilvánosságra hozni, de jelenleg az 56-os jubileumi megemlékezésre készülünk.
A múltból említsen egy-két dolgot, egy-két olyan előadást, amire igazán büszke, ami azt mutatta önnek, mert jól tudom, nem is olyan régen lett a színkörvezetője, hogy érdemes tovább vinni a csapatot, érdemes nem hagyni, hogy szétszéledjen a játékoskedő amatőr társaság.
Igen, amit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy a színkör az 2012-ben alapult Behönkő Brigitta drámapedagógus alakításával, 18 taggal, akkor 15 felnőtt és 3 gyerek dolgozott a társulatban. Én 2 évvel ezelőtt vettem át, jelenleg 13 állandó tagunk és 3 kis kóbor színészünk van. Az első évben szórakoztató gyerekelőadást hoztunk létre, Topolcsányi Laurának a Rátóti Csikó tojás, tavaly pedig egy egészen különleges improvizációs előadást József Attila jubileumi év kapcsán, Szépségkódus a címmel.
Akkor ez nagyon merész váltás volt stílusban is, tartalomban is, ugye hát nyilván az első, a Rátóti Csikó tojás, ez egy ismerkedés volt egymással is, és akkor úgy gondolom, hogy ha József Attila lehetett a következő évben, akkor jó a csapat.
Igen, abszolút, ezért is vállaltuk ezt a kísérleti előadást, mert megvolt a bizalom, nagyon jól tudnak összedolgozni, hiszen ők már azért az alapító tagok 14 éve együtt dolgoznak.
Na hát akkor jöjjenek a tagok, én most Ormus Évához lépek. Mióta játszik a világot jelentő deszkákon?
Alapító tag vagyok, 12 éve benne vagyok a társulatban.
Miért lépett be? Általában az emberek inkább elbújnak, hogyha ki kell állni a közönség elé, vagy szavalni kell, vagy esetleg felelni az iskolába, ezt már annyira nem szeretik. Önök akkor mégis azt mondták, hogy de igen, vállalom.
Teljesen véletlen dolog volt. A nyugdíjas klubból ajánlottak be, hogy kell egy nagymama szerepre egy illető, és akkor engem oda delegáltak, és ott maradtam.
És azóta nem csak nagymamát játszott, már gondolom.
Igen, sokféle szerepbe voltam már, igen.
Mi volt a legizgalmasabb feladat, kihívás? Hú, én arra nem is vagyok képes, aztán kiderült, hogy mégiscsak megy.
Hát a jó tündér szerepe kicsit idegen volt számomra, de nagyon jól belesimultam.
Pedig a nagymamák jó tündérek is, lehet, hogy ott volt a kapcsolódás. Érkezett még hozzánk Makainé Vitális Mónika is, ön is régebbi tag vagy mostanság csatlakozott?
Alapító tag vagyok, 12 éve vagyok én is a kör tagja.
Mi a jó a színjátszás, egy felnőtt embernek? Mit ad a hétköznapok szürkeségében? Most ez egy kicsit ilyen álszent kérdés.
Plusz energiát. A színpad mindenkit, minden tagot feltölt energiával. Mi azért járunk oda, mert szeretjük egymást, szeretünk színészkedni, szeretünk adni az embereknek örömet, sírást néha, olyan színházi darabot viszünk, amivel megérítjük a lelküket, és ezáltal mi rengeteg-rengeteg szeretetet és energiát gyűjtünk be, és ez nekünk nagyon jó.
Biztos vagyok benne, hogy ez így van, és örömmel látom, hogy egy úr is van itt a körünkben, Lencse Tibor. Általában a hölgyek szoktak aktívabbak lenni. Örömmel látom, hogy úr, ön is színpadra áll, és a férfiakat is megjeleníthetik, nem kell mondjuk kihúzni a darabból, vagy átírni, vagy átszerkeszteni. Önt mi vitte a színpadra?
Hát egy érdekes története van, de a lényeg az, hogy én inkább zenei vonalon vagyok a színkörnél, és a darabokban általában elhangzó zenét vagy verseket, amit meg kell zenésíteni, az én feladatom.
Sose hívták a hölgyek, hogy mondjuk mondjon részletet, szövegrészletet, bármit, akár csak egy apró mellékszerepet vállaljon el?
De volt ilyen, főleg a legutolsó darabunkban. Több szövegem volt, amit nagyon-nagyon élveztem.
Mi a jó ebbe önnek? Mit szeret? Nyilván zenélni szeret, akkor a zenei részt azt értem, de amikor úgy felmer menni az ember a színpadra, és önmagát egy kicsit megmutatja, abból mit kap vissza?
Hát hogyne, tehát ez egy hatalmas dolog, tehát a színpad egy varázslat. Tehát ott tulajdonképpen sok mindent megélhet az ember, sok minden figurát, és önmagát is jobban megismeri az ember. Hát ez egy kiteljesedés.
Azt hiszem itt a kulcs, egy kicsit önmagunkat is jobban megismerjük, az örömünket is ki tudjuk fejezni, a bánatunkat is segít feldolgozni, akár egy karakterbe való belebújás. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó csapat, és akár máshol is együtt vannak, nem csak a színházteremben vagy a színpadon.
Igen, szoktunk néha tartani összejöveteleket, kis csapatépítő jelleggel, évadnyitózáróra készülünk éppen. De ez azért is nagyon jó ez, amit mi így együtt csinálunk, mert én azt hiszem, hogy gyerekkorban annyira értelemszerű, hogy közösséghez tartozunk. Óvodában, iskolában, szakkörökön, sportrendezvényeken, és idősebb korban ez már nehezebb, hogy tartozni valahová. Pláne egy ilyen közösségbe, és én annyira szeretem ezt, hogy úgy vagyunk együtt, hogy közben értéket közvetítünk, és jól érezzük magunkat.
Mind a kettő rendkívül fontos. Nagyon szépen köszönjük a Bessenyei Színkör tagjainak és Rárosi Anitának, hogy egy kicsit a színpadra is felmerészkedhettünk velük.
Nézd meg, a szívem van vele néhány gond, ha esetleg nem tűnt fel. Az éjszaka vonz, pedig rád fenik armát, és tőrbe is csallak a szépséggel. Tetszik a mélység, karog a lélek, de nehezebb lesz utána másokkal. Ha belekezdesz magába ránt, és végül tele lesz a látkukkal. Szállhat, nem köti gúzsba az árnyékom, úgy, ahogy téged nem szabadít, mert semmi maradt el a játékom. Benne ragadtál csukott szemekkel, reménytelen már az itt léted, eredendő bűnben maradunk ketten, és nem leled bennem a békédet.
Rejtett kincsek. Játék az országjáróban.
Mai harmadik játék kérdésünk így hangzik: melyik alföldi város gazdag képzőművészeti hagyományaihoz kapcsolódik szorosan az idén 60 éves Mártéi képzőművészeti alkotótábor? SMS számunk 0630 9666, tehát melyik alföldi városhoz kapcsolódik a Mártéi képzőművészeti alkotótábor? Szerintem nem nehéz a feladvány. 0630 9666 az SMS számunk.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró.
Kincsekből, értékekből van bőven. Itt a folytatásban érkezett hozzánk Béres Benedek és Juhász István, mindketten kerékpárgyűjtők. Benedek egy óriási kerekű biciklivel, velocipéddel érkezett. Ez valóban tekerte és úgy jött otthonról?
Igen, igen, ezt a kerékpárt lábon hoztam ide. Ez egyébként egy 1860-as francia velocipédnek a replikája. Így azért, hogy egy másolat, így azért bátrabban használom én is akár mindennapi közlekedése, de hát azért megvannak a hátulütői. Azért ez egy kicsit régi technika a mostani forgalomhoz, de hát ez is a hobbi része.
És néztem, ahogyan érkezett, szóval az öltözéke is ehhez a korhoz öltözött. Kalap, mellény, zsebóra.
Igen, mert ez a hobbi, tehát ez a veterán kerékpárokkal való foglalkozás egyfajta ilyen múltidézés, meg mi azt is szeretnénk, hogy egy időutazást biztosítsunk annak, aki ellátogat akár egy kiállításunkra, vagy egy találkozónkra. Tehát mi tiszteljük és szeretjük és becsüljük ezeket a régi eszközöket, kerékpárokat, és próbáljuk megidézni azt a kort, hogyha csak egy-egy óra erejére is.
És ezzel a velocipéddel, ezzel a nagykerekű biciklivel milyen nagy távolságot tudott már eddig megtenni?
Hát nekem a rekordom az olyan 30 kilométer volt, úgyhogy nem szálltam le róla, de hát összesen ilyen 80-90 kilométeres túra is becsúszott már vele. Egyébként kényelmes, csak meg kell tanulni menni vele.
Meddig kell gyakorolni, szóval elsőre biztos, hogy nem fog menni.
Hát én bevallom őszintén, én egy hétig csak rollerezgettem vele felülni, nem mertem rá, csak lögdöstem magam ide-oda.
Próbálkozott.
Igen, igen, aztán át kell lendülni minden velocipédesnek azon a ponton, amikor felül rá, mert onnantól már nincs visszaút.
Hogy lehet felülni kell hozzá, ami létre a sámli, ekkora kerék?
Szerencsére maradtak fent egyébként. Régen könyvek is voltak, illetve Magyarországon is működött külön iskola, ahol megtanították az embereket kerékpározni. Ezen is van egy felhágónak nevezett kis fém applikáció, amire rátesszük a lábunkat, és gyakorlatilag felugrunk a nyerekbe.
Ez a kisebbik keréknél van.
Igen, igen, ez itt hátul van, és azt használjuk fel és leszállás leszállását. A leszálláshoz ezt vakon meg kell valahogy találnunk.
Azért nézem, hogy a régieken nem volt fék, ezen van fék.
Van rajta fék, de sajnos ezt nem tudjuk használni úgy normál körülmények.
Hát lejtőn mi történik akkor? Gurul-gurul?
Lejtőn gurul-gurul, ugyanis ez egy fix is kerékpár, tehát fix hajtásos, és a féket csak úgy tudjuk használni, hogyha visszalépünk a felhágóra, tehát ugye lesúlyozzuk a hátulját, egyébként előre esnénk vele.
És nézem, hogy a nagy kerék, a küllők óriási, egyébként mekkora ez a kerék, ha az átmérőjét vesszük?
Ez 52 szolos.
És a centire most, hogy értse az egyszerű hallgató is?
Hát egy olyan 1 méter 40, 1 méter 50 körül.
Ahogy én nézem magamat majd, hogy nem váligér, én vagyok olyan 182 centi, nekem is ugye ez erőpróba lenne, meg mutatvány, hogy felszálljak, de nézem a kereket, tömör gumi, kemény?
Igen, ez tömör gumi, és macskaköven kiváló.
Rázós.
Kicsit rázós, de egyébként megvan a hangulata.
Na és akkor nézzük tovább, hogy érkezettét Juhász István. Ön is kerékpárral, nem is akármilyen kerékpárral, és az öltözéke hát elkápráztató, szóval ez a hogyan írja le magát az öltözékéről, mit mond el?
Hát igazság szerint érdekes, mert ugye a láncnak a hatása, a mozgása miatt azért nem hosszú nadrágban kerékpároztak annak
idején. Ne kapja be a lánc, régen ugye csipesszel megfogták annak idején.
Így van, vagy pedig volt
gumival,
vagy fuszekli, ugye
fuszek.
Kimondottan akkoriban hozzá öltöztek a kerékpározáshoz.
És akkor ön, amit fölvett, az egy fuszekli.
Hát így van, egy hosszú zoknival egy fuszekli, és tehát ugye a láncvédő az még akkoriban nem volt. Ez azért
a cipő és egy korabeli.
Hát igen, ez meg egyébként ez érdekes, mert ezt a mai napig gyártják, a alföldi papucs készíti, ezt Budapest típusú cipőnek hívják, és akkoriban ez elég gyakori volt, ugye ezt ugye az öltözéket ugye hozzáöltözünk, hogy Benedek is említette, hozzáöltözünk a kerékpárhoz, tehát nézzük a korabeli fotókat, hogy hogy öltözködtek.
Ebből nőtte ki magát az alföldi papucs?
Nem, ez a típus, ez egy nagyon régi típus, amit mai napig még lehet a alföldi cipőgyárnál.
Olyan magas száró, olyan háromnegyedes.
Díszes az óra, és ez a korabeli képeken ilyen cipőbe kerékpároztak.
Tehát ez ilyen sapka.
Ez is egy érdekes sapka, ez amikor rámegy a sapkának a teteje rámegy a simlire, és akkor attól egy ilyen érdekes, és ez is jellegzetes volt a korabeli fotók.
Áramvonalas mondhatnánk.
Lehet mondani. Úgyhogy ez mi hozzáöltözünk a kerékpárhoz, mert szerintem a stílusban ez így megy.
Ez milyen érzés, felszáll az ember, szépen ugye rákészül, fölveszi magára ezt az öltözéket, azért ez olyan, ez ünnep szerintem.
Igen, ünnep, de szokatlan, mert ugye az okni meg szori, tehát egy ilyen érdekes hatás, de egy időben megszokja az ember, meg ugye az anyaga a nadrágnak, ugye ez gyapjú, és egy picit szúr, de ezt megszokja az ember.
Sokat beszéltünk az öltözékről, de szerintem annál többet kellene beszéljünk a kerékpárról, mert ahogy ránézek, a velocipéd is maga a csoda, de amit ön hozott, biciklit, ez egy klasszikus bicikli, beszéltünk a koráról, azt mondta, hogy mintegy 100-110 éves lehet.
Ez 1914 körüli, tehát akkor az oracseknek volt kereskedése is.
Itt helyben,
és nem is, ahol állunk most a Kossuth téren, nem messze volt a kereskedés, úgyhogy ez megint egy érdekes dolog. Hogy
az is érdekes, meg nézem, a csengőn is ott van, hogy Oracsek László, a hódmezővásárhely.
Így van, tehát a kereskedő csengőt is sikerült megszerezni.
Meg lehet szólaltatni? Nézzük meg, milyen hangot tud adni.
Bronz csengőről van szó.
Szenzációs, nagyon szép.
Így van.
Az ember már úgy meg is borzong, annyira finom hangja van.
Igen. De és ugye azért érdekes ez a kerékpár, mert ugye nagyon korai, meg hogy ezt a mélytelepről az utolsó pillanatban lett megmentve, mert már nem összegyűrte a markoló. Úgyhogy
milyen telepekre jár, hogy keressen, kutasson?
Egy kedves veterános barátunk jár a minden nap szinte, és ez volt a szerencse, hogy ő észrevette. Utána átkerült Szentesre, és a Szentes a szomszéd városból sikerült hazahozni, és nem a nulláról, de nagyon sok dolgot kellett, tehát szinte csak a váz meg a kormány volt meg a kerékpárhoz.
Kormány, bocsánat, mondta azt, hogy szomorú kormány.
Ezt ilyen idézőben mondom, mert ennek volt hivatalos neve.
Lefele hajlik, az a lényeg.
Igen, de azért érdekes, hogy furcsa vele menni, mert ez nem sportkormány, mert a sportkormány, ez koskormány volt. Ez egy hagyományos kerékpárnak egy lefordított változata, de ez utcai túrakerékpár.
Az ember sokkal jobban rá tudott hajolni, a légellenállást ugye jobban tud alakítani.
Egy pár hatása van, de igazából nem lehet ebben olyan gyorsan menni.
Nem lehet gyorsan.
Van a hangulata, hogy egy picit urasan, tatásan, lassan.
És közben éteget az ismerősöknek. Miközben, ha eljön az este, akkor a világítás, hát szenzáció, szóval ez is egy különleges.
Hát igen, egy gyertyalámpa van rajta. Ez főleg egyébként kerékpárokon, nem csak kerékpáron, hanem a konflisokon voltak ilyenek. Ugye nagyon egyszerű, mert a foncsor tolta ki fel a fényt, tehát maga, és a gyertya súlyánál fog van egy rugóben, és ahogy érezte, hogy a gyertya rövidül, súlya kevesebb, akkor tehát mindig a fókuszban volt a gyertyának a lángja. Tehát olyan érdekes, hogy a rugó erőssége ki volt találva, hogy mindig tolta a gyertyát.
Hát egy élmény volt, köszönjük szépen, hogy itt voltak, teszünk majd egy kört persze gondolatban, mert hogy nézem ezt a velocipédet nagykerékkel, hát én nagyot esnék.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
1:05 folytatódik az Országjáró magazin, Hódmezővásárhelyre hívogatjuk ma önöket. Valós tárgyak jelenléte és filozófiai üzenete, mindez fénnyel írva, lehetőség szerint feketén-fehéren ábrázolva. Már is érkezik hozzánk egy fotóművész, aki fiatal kora óta állítja, megrögzíti papírra a gondolatok szárnyalását. Múzeumi tárgyak tűpontos, realisztikus ábrázolása mellett az arcok fényköntösbe öltöztetése, egyszerű tárgyak különleges perspektívába helyezve, filozófiai magasságokba emelve. Már is vele is beszélgetünk, ismerjék meg a fotóművészt is. Hódmezővásárhelyen kalandozunk egészen 5-ig.
Uda igényem, elfeledem, ha mindenkinek úgy nő a fánk kegyelem, a mamám szava csendül, a csillagos az ég. Fiam, a boldogságot hoz pont ennyi elég. Letekerek is hevesen a tengerfenekére, bele-bele merülök, ez a Batman bevetése. Ha látsz, hogyha érzel, hidd el, hogy rólunk szólt ez a film sláger. Leszek a hajnal én, leszek a tójeg én, leszek a hosszú csendidben. Elkártyáztam mindent, amit nekem itt hagytál, a vörös húst, az ingemet. Mikor egyedül néztem azt, ahogy lemegy a napon, mert nekem hol jártál, nem jártam ott, ahol a lábnyomot tapad az út szélén, az a toporkál, egy kopott dallam, ami motoszkál, most bennem a vonalait követték az út menti forráson át. Ez a lány, 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 kicsit ilyen, mindenki a szemét nézi, irigyen, hogyha rám néz, jaj, de szelidem, meg a gonáz, náz, náz a szívem, nincsen titok ma a szívem. Bomba. Nem tudom, mikor robban, de most már legyen ez az ő gondja.
Fekete tulipánról van szó a dalban, Dániel Figergő énekel. Hát a fekete és a fehér az nagyon meghatározó Dömötör Mihály fotóművész életében is, mert én keresgettem az interneten sok-sok képet, és valahogy úgy találtam, hogy Dömötör Mihály leginkább monokrómban, fekete-fehérben fényképez. Ez csak igaz, így igaz? Vagy azért vannak színek, csak azokat én lehet nem találtam meg.
Vannak, tehát először mindig van a gondolat, utána a gondolat megfogalmazódik képileg, és a téma az határozza meg, hogy milyen kép készül. Színes kép, vagy fekete-fehér kép. Döntően fekete-fehér képeket készítettem. Részben azért, mert amikor elkezdtem 1970, tehát még hamarabb fényképezni, sőt, 17 évesen úgy igazán, 67-ben, akkor a fotográfia nagy részt fekete-fehér volt, ugyanis nem voltak jó minőségű színes nyersanyagok kaphatók Magyarországon. És a fekete-fehér fotó annyiból nagyon különös, hogy a világ ugye színes. Most már a telefonunk is, a digitális fényképezőgépünk is színesbe rögzíti a valóságot. De érdekes módon, hogyha elveszem a színeket valamivel, tehát valamit elveszek belőle, mégis gazdagabb tud lenni a jelentés, drámaibb tud lenni a jelentés, és tulajdonképpen az emberi élet a végessége miatt azért emberi szempontból drámai tud lenni. És emiatt érdekelt engem kora gyermekkorom óta a melankólia. Le is írom a kötetbe, ami majd megjelenik, a melankólia képei, hogy a 5 éves korom körül Vásárhely környéki tanyán voltam, és már rám bízták a libák őrzését. Egyik kedvenc ilyen kis satnya kisliba, az mindig követett engem, de egyszer csak szegény elgyengült és meghalt. Én ottan babusgattam, éleszgettem, hát nem ébredt föl, és mondták a főnöttek, hogy hát ezt majd el kell ásni, mert meghalt. És akkor ez engem nagyon mélyen érintett, hogy most mi az, hogy nem lehet tovább bele játszani, mi az, hogy meghalt, és ekkor találkoztam először a melankóliával.
Érdekes módon ezek a gondolatok, a filozófikusik azért az ön életében nem csak a fényképek miatt van jelen, ön foglalatoskodott és tanult is filozófiát. Tehát, hogy tényleg ez a gondolat és a kép az önnél együtt van, és néha nehéz kitalálni, hogy mi volt előbb a gondolat, vagy a kép és a gondolat hozzátársul a nézőnél, de hogy tényleg nagyon filozófikus üzenetei vannak az alkotásainak.
Igen, én megfertőződtem a Rájnök Fiatalon filozófiával, és hála Krémer Sándor professzornak járhattam 4 fél év Heidegger szemináriumra az egyetemen, már 60 éves korom fölött. És Krémer Sándor nagyon kedves volt, írtam neki, hogy tudom, hogy tart Heidegger szemináriumot, és mehetnék-e. Következő választ kaptam, Mihály, szeretettel várom. És a 20 éves diákok közébe ültem, és 10 oldalakat jegyzeteltem, és az a Heidegger féle lét és idő szemlélet, ez nagyon meghatározza a fotográfiaimnak a tartalmát is. Tehát nagyon összefügg a fotográfia és a filozófia, oda-visszahatnak egymásra.
Mert hogy tulajdonképpen a fotográfiával, a fénykép készítésével is kiragadunk egy pillanatot az időből, megörökítjük ugye a pillanatot, és az elmúlástól mentjük meg. Igen. Tehát, hogy azért ez tényleg nagyon szépen ott van, még akkor is, hogyha csak egy pillanatra megállok, és mobiltelefonnal kattingatok, akkor is az időt megőrzöm azzal a képpel.
És az a varázslat a fotográfiában, ugye, hogy ha valami olyan fotót nézek, amit láttam, akkor az emlékezetbe felidéződik. Ha olyat, amit még nem láttam, akkor elkezd működni a képzelet. És a képzelet és az emlékezetnek a játékából jön létre az a fajta értelmezés, akinek a tapasztalatai alapján mindenkinek a saját értelmezése jön létre. Simon Ferenc tanár úrnak most jelent meg egy kötete az én fotóimmal, Határolt végtelen. A műalkotás az egy határolt valami, ha zenemű, ha fotográfia, ha költemény, egy határolt valami, de az értelmezés az végtelen, tehát nagyon találó a Határolt végtelen kötet cím.
Bár csak a mi időnk is végtelen lenne, de az megint egy filozófiai eszmefuttatásnak is az alapját jelenteni. Ha mai délutánról, erről a beszélgetésről, akár erről a találkozásról kellene egy fényképet készíteni, az fekete-fehér volna, vagy elférne benne néhány szín?
Színesbe a riporterhölgyet fényképezném meg.
Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk. Demeter Mihály fotóművész volt az Országjáró vendége.
Rejtett kincsek. Játék az Országjáróban.
Mai harmadik feladványunk így hangzott: melyik alföldi város gazdag képzőművészeti hagyományaihoz kapcsolódik szorosan az idén 60 éves Mártéi képzőművészeti alkotótábor? A helyes megfejtő itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, a nevét árulja el nekünk, legyen kedves.
Készülök, Marány István vagyok.
Üdvözlöm, István. Hát akkor melyik ez a képzőművészeti hagyomány, és melyik város kapcsolódik?
Hát Hódmezővásárhelyhez kapcsolódik.
A Mártéi képzőművészeti. Így van, teljesen jó. Mártéi képzőművészeti alkotótábor az Hódmezővásárhelyhez kapcsolódik. Esetleg járt erre fele?
Hát én Hódmezővásárhely lakos vagyok, szóval
jó, hát akkor ismerős is, és ezért is volt ennyire gyors a válasz. Gratulálunk, nagyon szépen köszönöm,
nagyon hogy köszönöm.
Játszott velünk, akkor Hódmezővásárhelyi ajándékot kap egyébként a Bessenyei Művelődési Központ felajánlásában egy páros jegyet, úgyhogy biztos, hogy el tud menni az előadásra. Örülök neki, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
Nagyon köszönöm, későbben.
Szédít a repülés, csábít a zuhanás, nyugtat a zölelés, belezugtam a szerelembe, jön a tavasz. Jó mélyre levegőt, nem lenni szem előtt, tiltom a bejövőt, rég vártam, belevágtam, megy a para. Itt volnék, minden más várhat, elfáradtál, rád fér egy kis pihenés. Ígérem, hogy csendben leszek és a társad, és élmény. Rónában hajnali szél, napfény a Champs-Élysées, hullám a Temze-vízén, Prágában mit tudom én, felhőkorsó tetején, nem később még az idén, neked, neked, ó, bárcsak, bárcsak lennék. Rónában hajnali szél, napfény a Champs-Élysées, hullám a Temze-vízén, Prágában mit tudom én, felhőkorsó tetején, nem később még az idén, neked, neked, ó, bárcsak, bárcsak lennék.
Fáradt a kuny karja öle karjában, ahol így égig emel, bár régi a sebb, de begyógyít a tinta, lánc vagyok én és te meg a hinta. Hinta balinta, belebetegedek, ne legyél moralista. Szép ez a minta, szemeidben liliomnak szírma hullik elém. Megtetszett, hogy itt voltál velem.
Itt vagy, hát minden más várat. Elfáradtam, rám fér egy kis pihenés. Ígérd meg, hogy csendem leszel és a társam. És élmény, Rómában hajnali szél, napfény a Champs-Élysées.
Mozgásban Vásárhely elkezdődött már itt hétfőn, és egészen vasárnapig tart. Minden nap számtalanféle program, egy óriási plakát előttem, meg mellettem van dr. Kecskés Fanni, aki mindezt igazgatja, ugye program koordinátora ennek a rendezvénynek, mert hogy azt mondta, hogy az ön számára a mozgás az a minden?
Igen, igen, én ősportoló voltam, és azóta is folyamatosan mozgok. Hét napon keresztül több mint 36 sportágat próbálhatnak ki a vásárhelyiek ingyenesen, aminek az a célja, hogy mindenki megtalálja azt a mozgásformát, amit rendszeresen végezne. Sokan ugye elmennek az edzőterembe, futnak, úsznak, és így ennyi, de mondjuk görcsösen mennek le az edzőterembe. Ennél viszont sokkal színesebb a paletta, itt Vásárhelyen nagyon sok sportág van, és ezt próbáljuk, hogy a vásárhelyi lakosokkal megismertetni ezeket a mozgáshelyszíneket, és hogy a mozgáshelyszínekre is minél többen menjenek.
Mondta, hogy a mozgása minden élsportoló volt, mit sportolt?
Kosárlabda volt a mindenem, már általános iskolás.
A magassága megvan hozzá.
Az megvan, igen, igen.
És ebből jött az, hogy mivel vásárhelyi, gondolom, vásárhelyi
egyéb? Igen, igen, vásárhelyi vagyok.
Hogy akkor ezt a fajta sportszeretetet valamilyenféle formába átadni az itt élőknek.
Igen, és nem csak a sport, hanem az egészséges életmód is számomra nagyon fontos, tehát egészségprogramokat is és sporttal kapcsolatos programokat.
Ha végignézzük ezt a nagy plakátot, akkor mi minden sportot lehet kipróbálni, vagy éppen megismerkedni vele?
Nagyon sok mindennel, ugye fontos volt nekünk a közösségépítés is, ezért közösségépítő programok is voltak. Közösen bicikliztünk például tegnap este Mártéra, közösen kosaraztuk a kosársulival, de ki lehetett próbálni a sportlövészetet, szapot, tornát, táncokat, spinninget, tehát tényleg mindent, mindent.
És ez a tegnapi mártéi kerékpáros volt, ugye?
Igen, kerékpáros.
És volt, aki görkorival tette meg, igaz?
Igen.
Na és akkor nagyon fárasztó elmenni innen Vásárhely közepétől, mondjuk görkorival, úgy, hogy mások kerékpároznak, bicikliznek?
Csak kicsit, de egyébként nem.
És miket szoktál még sportolni, hogy van kedvenc sportod?
Görkori.
Görkori, mindenek felett, mert a görkorival nagyot lehet esni. Hányszor estél el?
Sokszor.
Sokszor, és ki volt a gyorsabb, a görkorisok vagy te, Mártél, amikor mentetek?
A biciklisek.
Nem véletlen,
igen,
ugye?
De azért, mert a járda az nem volt eléggé megfelelő a görkorcsolyához, úgyhogy a nehezített pályán volt.
De az a lényeg, hogy a minden korosztály ott van, és ugye élő példa, hogy itt van. Egy nevet még kérnék szépen. Hogy hívnak?
Kovács. Tanács Lara Anna.
Na, szóval, igen, hogy Anna is ott volt, és meg sokan mások, gondolom, még a kicsi közül.
Igen, nagyon-nagyon fontos volt számunkra, hogy minden korosztály megtalálja a mozgási lehetőséget, ezért volt a fiataloknak, felnőtteknek, de az időseknek is, nekik volt gerinctorna, ülőtorna, szenior örömtánc, úgyhogy tényleg mindenki találhatott magának mozgási lehetőséget.
Tehát sok-sok minden van, de ha nézzük akár a tegnapi napot, számában hányan voltak úgy körülbelül, hányan érdeklődtek?
Hát így nagyon változó volt, voltak olyan helyszínek, ahol többen voltak, ahol kevesebben. Sajnos tegnap rossz idő volt, esett az eső, ezért olyan körülbelül 40-en voltunk, akik végül kitekertünk Mártéra, de itt volt polgármester úr is, úgyhogy együtt mentünk és bicikliztünk.
És hogy hosszú távon megfigyelték, nem ez az első alkalom.
Nem, ez a második alkalom.
Mi a hozadék? Volt ennek hozadéka, vagy van hozadéka?
Igen, igen, az egyesületek kérték, hogy legyen idén is, mert nagyon sokan ott maradtak, többen azóta rendszeresen járnak hozzájuk, és a lakosok számára is az volt a visszajelzés, hogy szeretnék, hogy ezt folytassuk, mert mindig újabb és újabb mozgásformákat tudnak megismerni, sőt, tavaly óta is 2-3 új sportág lett vásárhelyen, úgyhogy most megint tudtuk bővíteni a palettát.
Akkor egy picit lefordítjuk, leegyszerűsítjük, ugye sok-sokféle mozgás, sportmozgás, meg lehetőség, ez ilyen vásárhelyi, hát nem is tudom, sportágválasztó akár.
Igen, igen, csak a sportágválasztónál az volt a visszajelzés, hogy nagyon nehéz az egyesületeknek megoldani, nem tudják meg... Igen, meg nem tudják megmutatni a mozgást, ugye, mert nehéz kitelepülni, nincsenek meg az eszközök, és elég nagy teher számukra, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a sportágválasztót egy kicsit más módon, nekik egy kicsit kedvezőbben fogjuk megvalósítani.
Fogadom, aki mondjuk éppen csikungozott, életében nem csinált ilyet, csak látta a felhívást, elment és próbált imitálni, lehet, hogy kedvet kapott.
Igen, igen, én nagyon bízom benne, hogy sokan fognak mozogni jövő héttől, és visszamennek ezekbe az edzőtermekbe.
És ön mindegyike rész, vagy minden alkalommal mindegyiken részt vesz személy szerint?
Én próbálok a legtöbb helyre elmenni, nyilván ez fizikailag lehetetlen, mert van olyan nap, amikor több mint 10 sportág van, de mindenhova igyekszek elmenni és be is állni.
Hát akkor már lehetne itt vásárhelyi sportnagykövet is.
Igen, ez a célom.
Köszönjük szépen, és akkor további sportos hétköznapokat kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm.
Tudom, néhány perc mit ér, adj erőt még, az nem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér, adj mosolyt még, utam végül az égig ér.
Nem kell már az örök lét, itt semmi sér. Az élet véges, tudom, épp ezért szép, még pár pillanat. És az idő elszaladt, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Ha elsodor a változás,
és dolom hallok még, kérlek néha gondolj rám. Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok. Minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom, mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép.
Sportos vásárhely, az előzőekben ezzel foglalkoztunk, meg hát fiatalos vásárhely. Sok fiatal van, akik ugye próbálnak tenni a közösségért. Ilyen például Pletka Levente Attila, aki történelem magyar szakos egyetemi hallgató Szegeden, de most itthon van, mert hogy a dédnagymamája születésnapját ünnepelték, aki most mennyi, 90?
93 éves lett a dédnagymamám, igen.
Ismereltesse.
Köszönjük szépen, egy fél órával ezelőtt még az ő születésnapját ünnepeltem a család körében.
Hát itt azt jelenti, hogy a generációk találkoznak, és ez egy nagyon szép dolog, főleg ha családban történik.
Így van, ez külön nyilván családi szinten is nagyon jó, és én egyébként is egy közösség és ilyen családbarát embernek tartom magamat, és nagyon érdekelnek a családom személyeinek a felmenői, illetve a családunk története is.
És akkor sokan voltak, egy nagy család, önök nagy család?
Alapvetően igen, nagyon nagy család vagyunk, de a családnak egy része most Németországban van, szóval nem volt teljes a paletta, de hamarosan együtt is tudunk majd ünnepelni.
Hát akkor a mai nap az egy nagy ünnep, meg számunkra is ünnep, hogy eljött hozzánk, mert rengeteg dolga van. Na de ez a Vásárhelyi Ifjúsági Klub, ez egy olyan új kezdeményezés, amire eddig ugye itt nem nagyon volt lehetőség, meg nem is volt ilyen, és ön itt az ifjúsági polgármester?
Igen, korábban voltak erre törekvések itt a városunkban, hogy legyen egy egész városnyi fiatal átfogó ifjúsági szervezet, vagy egy komplexebb diákönkormányzat, amely mondjuk együtt tud működni ugye az iskolai diákönkormányzatokkal is, és én gimnazista koromban a Betlenes diákönkormányzatnak a vezetője voltam, és én részt vettem az országos diákparlamenten, amelyet Székesfehérváron rendeztek meg, és ott tanácsolták nekem végeredményben, hogy Hódmezővásárhelyen is csináljunk egy ilyen városi diákönkormányzatot, és így 2026. április 27-én alakult meg a Hódmezővásárhelyi Ifjúsági Önkormányzat, röviden pedig a HIÖK.
És miért önre esett a választás? Gondolkodott ezen?
Hát nyilván már nekem voltak tapasztalataim, ugyebár gimnáziumi éveimből, illetve a közösségi életnek egy aktív részesének tartom magamat, és én voltam az, aki ezt az egészet lögtem, hajtottam a többieket, toboroztam a csapatot, és végeredményben nekem sikerült olyan kapcsolatokat képítenem, és nekem sikerült meggyőznem a többieket, hogy én lehetek a legmegfelelőbb vezető ennek a testületnek az élére, és 2 évre szól a mandátumom.
És két neve van, és gyorsan kérdezem, Levent Attila, melyiket használja, hogy szólíthatom?
A Leventét használom.
Szóval Levente, amikor megalakították ezt az ifjúsági klubot, akkor elsőre mennyien voltak?
Az ifjúsági klub az azért már egy jó pár évre visszamenő intézmény itt Vásárhelyen. Én ide 4-5 évvel ezelőtt jártam először, még csak pingpongozni a többiekkel, aktívabban pedig egy 2-3 évvel ezelőtt csatlakoztam oda, és ugye az ifjúsági klub is, vagy az ifjúsági önkormányzat is egy pár hónapos egyesület csak. Egyébként más szakkörök is működnek, tehát például filmstúdió is az ifjúsági klub keretein belül, ami itt van a Sétáló utca közepén.
És itt is gondolom a közösségi élmény, beszélgetnek, tapasztalatot szereznek, akár még azt is jól meg lehet beszélni, hogy miért legyen valaki mondjuk Szegeden egyetemista.
Abszolút, itt nagyon sok féle fiatal megfordul, különböző korosztályokból, különböző érdeklődési körökből, és így tudunk véleményt cserélni egymással, egymásnak a nézőpontját meg tudjuk hallgatni, és akár ilyenekről is tudunk beszélgetni, igen, hogy miért legyen valaki Szeged egyetemista, vagy miért nem, illetve egyéb tovább tanulási lehetősége.
Külön helyiségük van, ahol összejönnek itt Hódmezővásárhelyen?
Így van, itt a Sétáló utcán van ez az ifjúsági klub, amely egyébként az ifjúsági önkormányzatnak a bázisa is. Itt tartjuk 2 hetente a gyűléseinket, és itt megtalálható rengeteg olyan tevékenység, amelyet a fiatalok szeretnek művelni.
De mit lehet csocsózni, meg ilyesmi?
Pingpong. Pingpongozni lehet, társasjátékozni lehet, biliárdozni lehet, csocsózni, playstationozni, rengeteg ilyen lehetőség van.
És ez népszerű az ilyen összejövetel?
Mi azon vagyunk, hogy egyre népszerűbb legyen. Sajnos eddig úgy látjuk, hogy nem elég az ott megforduló fiatalság. Ezt is szeretnénk így szervezett körülmények között kicsit népszerűsíteni, hogy minél több fiatal megforduljon az ifjúsági.
Kérdezem én nagy tisztelettel egy ilyen fiatal embertől, aki ugye egyetemre jár, komoly fiatal ember, hogy miért van mindenre szükség ön szerint?
Miért van mindenre szükség? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megismerjük magunkat, és hogyha minél több mindent ki tudunk próbálni, akár itt az előző témára visszamenőleg sportban, vagy mozogni, akkor sokkal boldogabbak lehetünk, és sokkal jobban megismerhetjük önmagunkat, ami egy nagyon fontos dolog.
És apropó, valamelyik sportos rendezvényen volt már?
Sajnos ugye az egyetem az most kezdődött ezen a héten, illetve egyéb magánjellegű dolgaim miatt nem tudtam részt venni.
A nagyi születésnapja.
Meg a dédi születésnapja miatt, de a jövőben mindenféleképpen szeretnék együttműködni, persze mi is.
Azért ön Levente azért mégiscsak részt vett itt a közösségi életben, akkor is, amikor ugye szavalt, verselt, mert így is megismerték önt, és sőt, ha jól emlékszem, országos első helyezett is volt.
Így van, én 3 éve vagyok a Bessenyei Színkörnek a tagja, amit Vásárhelyen Amatőr Színjátszó Társulat, és én városi rendezvényeken is szoktam rendszeresen szavalni, továbbá tavaly a Erkel diákünnepeken, ami egy gyulán évente megrendezésre kerülő verseny.
Két évente javítom.
Most már évente megrendezésre kerülő fesztivál.
Akkor ez fekete pont nekem.
Így van. Próza mondásban és versmondásban is nyertem a tavalyi évben.
Hát gratulálok, és mit adott elő?
Versmondásban Márai Sándortól a Mennyből az angyalt, ami nekem az egyik kedvenc versem. Próza mondásban pedig a Tótéikból a postásnak a monológiát adtam elő.
És ugye a helyi besenye és színjátszókörnek is tagja, ahogy itt mondta, említette. Milyen szerepeket játszanak? Ott nem csak fiatalok vannak, az is ott tényleg egy generációk nagy találkozása. Ott van a festő, a mázoló, a lakatos, meg éppen az orvos, ha úgy van.
Igen, különböző korosztályokból jövünk ott is össze, és éppen ezért vannak diákok, orvosok, tanárok, tehát nagyon különböző rétegekből jövünk. Most legutóbb egy József Attila darabot adtunk elő, amiben én a 20-as éveiben játszódó József Attilát alakítottam.
Ez egy jó társulat lehet, hogyha ilyen színészek vannak, mint ön is.
Abszolút, és nagyon sokat lehet tanulni az emberekből, a különböző korosztályokból, a különböző foglalkozásokból, nagyon családias ott a hangulat.
Mert egy ilyen színjátszókör az embert felkészíti az életre, kinyitja, ha zárkózottabb, akkor abban is tud segíteni, gondolom.
Természetesen azért a színpadon meg kell szólalni, vagy egy versmondásnál és a tömeg előtt, ott azért meg kell tudni szólalni emberek előtt, és ki kell tudni nyilvánítani a gondolatainkat, vagy akit éppen játszunk, annak a gondolatait.
És most hanyad éves az egyetemen?
Most kezdtem a második évemet.
Történelem magyar, ez egy szándékos választás verselés után?
Egyrészt igen, a versmondás miatt is, a történelmet is nagyon szeretem, továbbá nekem gimnáziumban, ugye én a 300 éves Bethlen gimnáziumban jártam, nagyon jó magyar szakos tanárom volt, őt Simon Ferencnek hívták, és most szerveztem neki egyébként pont egy héttel ezelőtt egy gála műsort is nyugdíjba vonulása alkalmából.
Azért nagyon ott van a közösség építésben, ahogy figyelem, meg a középiskola nevét is, meg a névadóját is megnyomva mondta.
Természetesen, nekem nagyon sokat adott ez a gimnázium, és idővel majd szeretnék én is legalább egy kicsit visszaadni ennek az intézménynek. Hiszen
lenne tanár szíve szerint?
Természetesen, én a 2030-31-es tanévben már szeretnék itt kezdeni, hogyha erre van lehetőség.
Akkor egy ilyen lendületes fiatal ember mit tud arra a kérdésre válaszolni itt a beszélgetésünk végén, hogy Hódmezővásárhely miért szerethető város?
Ez egy gyönyörű város, hatalmas történelemmel, múlttal, gyönyörű épületekkel, és azon vagyunk, hogy az ifjúságnak is egy nagyon lendületes közösség életet tudjunk csinálni.
Köszönjük, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Na. Ezekkel a szavakkal és gondolatokkal jó Hódmezővásárhelyről távozni, elvisszük magunkkal ezt a szép zárszót, amit az előzőekben itt Pletka Levente mondott. Jó hallani a fiatalokat ilyen gondolatokkal. De hát sajnos az Országjáró 344. adása most véget ér. Hódmezővásárhely kincseit mutattuk meg ma önöknek. Bízunk benne, hogy kedvet kaptak, hogy felkeressék ezt a gyönyörű délalföldi várost. Számtalan érték és érdekes egyéniség alkot, és van itt, úgyhogy érdemes jönni. Az Országjáró viszont most tovább áll, és jövő szombaton Rácz Almásra hívogatjuk, csalogatjuk majd önöket. Számítunk önökre majd akkor is, délután 2 és 5 között. A mai műsort itt Hódmezővásárhelyen készítették, munkatársunk volt Pete Lilla, Barna Tamás, Fehér Miklós, Kisdaróci László, a hangmérnök kollégák Kuklis Béla, Járic István és Galló Dániel, a gyártásvezető Szarkaszilárd, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Örültünk, hogy Hódmezővásárhelyen is jártunk, itt voltunk, egy kicsit beleszagoltunk a levegőbe, és hogyha lesz időnk, visszatérünk. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Cifra Szilviát hallották.
Helyen éltél a mindenségben, de régen láttak már békességben. Ha engem kérdezel, olcsunk villanyt, az éj a fény, aki mindvégig kitart. Beszólt az őröd, de nem vetted fel, majomnak álcázott húsvérember. Kiben bíznál, ha bármit megkapnál, ha bárhol ellennél, te merre mennél? Volt az úgy is már, hogy mindent megkaptál, te mégis eljöttél, újat kértél. Inkább, hogy hányszor jössz még, mikor jön rád megint, a változtathatnék. Minden számcsapás egy újabb méter, és minden méterrel messzebb érsz el. De hol van az, ahol annyi szólsz csak, hogy mától csak ma van, nincsen holnap? Hol van az,
az, ahol végleg szállsz meg. Ott nem találnak, ha tűvét tesznek sem. Mondd, kiben bíznál, ha bármit megkapnál, ha bárhol ellennél, te merre mennél? Volt az úgy is már, hogy mindent megkaptál, de mégis eljöttél, újat kértél. Ha útnak indulnál, újra új út vár, hogy újra elveszél, bár itt lennél. Te merre indulnál, ha bármit megkapnál, kérdezem, mit kér, bár itt lennél. Kérdezem, mit kér, bár itt lennél. Kérdezem, mit.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.